azt ének nem. Nézd, hallgászol!
A házigazda felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
1, 2, 3. Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9 óra múlt 7 perccel. A szerkesztők López Brigitta és Nagy Bálint nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Nem csak egy edzőterem, hanem élmény is. Okos gépek segítik a test mozgásra vágyók edzését több helyen is Budapesten.
Felvesszük először a vendégnek az adatait, testsúlyt, egyéb paramétereket, beírjuk az ilyen egészségügyi faktorokat is, amik fontosak lehetnek. Ezeket az adatokat rámertjük a kártyára, és úgy tudunk körbe menni a gépeken.
Vagyis bemutatunk majd egy köredzést is, ami teljesen automatizált, és a vendég saját edzettségi szintjéhez tudja állítani a terhelést. Aztán nyáron a fiatalokra rengeteg szabad időszakad szó szerint, amely akár fokozhatja a digitális eszközök használatát is. Ez felnőttként sincsen másképp, hiszen mi is ilyenkor hajlamosabbak vagyunk beleveszni akár egy hosszabb csetelésbe a barátokkal, vagy éppen egy utazás tervezéssel kapcsolatos oldalak nézegetésébe. De vajon miért veszélyes a mindennapi kontrollálatlan képernyő használat? 9:30 után praktikus tanácsokkal segítünk a nyári időszakra. SMS számunk 0639666. Ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is elérnek minket. Ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Családias, privát környezet és gyors, hatékony edzésforma várja a sportolni vágyókat az egyik budapesti konditeremben. Az okos gépekkel felszerelt, úgynevezett Milon rendszerben használt gépek intelligens módon alkalmazkodnak az egyéni igényekhez, vagyis automatikusan beállítják az ellenállást, a mozgástartományt, az ismétlések számát. De hogyan működik ez pontosan? Hamarosan erről lesz szó, előtte hallgassunk meg egy riportot, amelyben Kovács Bernadett többek között kollégánkkal, Vida Rózsával is beszélgetett.
Tényleg egy edzőteremben vagyunk most? Annyira új, annyira más.
Igen.
Meg kell nyugtassalak, Betty, hogy ez egy edzőterem. Törekszünk arra, hogy egyből, ahogy belép az ember, egy otthonos hangulatot teremtsünk, és rögtön, ahogy elnézünk balra, itt redőnyök vannak, amiket fel le lehet húzni, saját privát zuhanyzók vannak, egy gombot megnyomunk, és már is le tudjuk engedni a redőnyt. Ugye itt van tükör, tisztálkodószerek, bárki használhatja, és ugye át is tudsz itt öltözni, miután edzettél.
Kaptam egy kis kártyát, szekrénynek a kártyája, most a táskámat raktam be, de azt hiszem, hogyha jól tudom, ennek a kártyának egyébként fontos szerepe lenne, hogyha én most átöltöznék és edzenék.
Pontosan, ugye ezzel a kártyával nyitjuk, zárjuk a szekrényt, illetve van egy fő központi számítógép, ahol felvesszük először a vendégnek az adatait, tehát a testsúlyt, egyéb paramétereket, és beírjuk az ilyen egészségügyi faktorokat is, amik fontosak lehetnek, és ezeket az adatokat rámertjük a kártyára, és úgy tudunk körbe menni a gépeken, hogy a kártyát hozzáérintjük. Ugye, ahogy minden adatot felvettünk, egy ilyen tesiórás bemelegítéssel kezdünk, és ugye nálunk köredzések vannak, itt van is egy tábla, ahol ki van írva, hogy mi minden van, 18 perces egy nagy edzőkör, egy erőálló képességi kör, és amúgy ugye ennek az a lényege, hogy 1 perc munka, 30 másodperc pihenő, és a kardiogépeken ott pedig 4 perc munka és 30 másodperc pihenő, tehát mint egy köredzés, az a lényege, hogy erőt is fejleszünk, és keringésfokozás is beinduljon, szíverősítés. Ez az edzőkör így ötvözi ezt a kettőt. A gépek alapjáraton olyan okosak, hogy egy vezetett pályán az izületeket védve dolgoznak.
Megmutatod nekem a kedvenc gépedet?
Persze. Nekem ez a kedvenc gépem, ez egy evezőgép. Erre úgy kell felülni, mint egy lóra. És akkor itt a fogantyúhoz oda kell érinteni alaposan a lábamat, a mellkasomat ide kell helyezni a kis táblára. Itt kírja a gép, hogy jelentkezz be, odaérintem a kártyát, beállítja az én testparamétereimre a gép, megnyomom a startot.
De azt már megtudjuk, hogy már most fantasztikus vagy, ezt is kiírja a gép.
Igen.
Motivál.
Pozitív üzenetek tömkelege van a teremben.
Lehet, hogy az a hölgy, akihez most ide léptem, annyira nem örül, hogy ide léptem hozzá, mert hogy tekerés, hogyha jól láttam, akkor elég nagy erőt fejt ki.
Igen, most éppen küzdök.
Mióta küzd? Hány perce?
Hát ez egy 4 perces állomás, és most fél időnél vagyok 2 perc.
Hanyadik alkalom ez, vagy már évek óta ide jár?
Hát én pont nagyjából 1 éve kezdtem ide járni, akkor volt a szülinapom, és megfogadtam, hogy változtatok. Hát jó, heti 3-szor jövök nagyjából, vagy 4-szer.
Mi az, amin szeretett volna változtatni? Erősödni szeretett volna, fogyni szeretett volna, hát, izmot építeni?
Hát izmot építeni főként.
Kitartást kívánok!
Köszönöm!
SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket adásunk alatt, és kérjük, írják meg nekünk, hogy önök milyen mozgást végeznek rendszeresen, inkább konditeremben, vagy a szabadban sportolnak. Tervezik-e folytatni a testmozgást, például a nyári időszakban, mondjuk intenzívebben? SMS számunk még egyszer 0639666. A stúdióban vendégeink Kis Döme, a Kroki Konditárs tulajdonosa. Jó napot kívánok!
Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
Dr. Google Álmos, sport és rehabilitációs szakorvos, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Honnan jött az ötlet? Ugye hallottuk, hogy pontosan hogyan működik, hát nem teljesen pontosan, de azért úgy nagyjából megvan, hogy van egy kártyám, hozzá vagyok rendelve, bedugom a gépbe, ő minden adatot azonnal lekér, és beállítja a terhelést.
Pontosan. Az ötlet inkább onnan indult, hogy az idősebb korosztálynak teljesen másfajta elvárásai vannak egy edzőteremmel kapcsolatban, mint a fiatalabbaknak.
Milyen elvárásaik vannak?
Ilyen például, hogy gyors legyen, hogy hatékony legyen, nincsen időnk, hogy minél öregebb az ember, annál kevesebb az ideje is.
Tisztázzuk, kitért idősebb korosztály.
Magamat, mindenki más még fiatal, úgyhogy természetesen csak én, nekem kevesebb az időm, és emiatt fontos, illetve az a hatékonyság, hogy az edző az megcsinálta az edzésprogramomat a kártyára, és ezt a kártyára fel is töltötte, utána én csak hozzáérintem a géphez a kártyát, és a gép beáll az én beállításaimra. Ezzel rengeteg időt tudok spórolni, és biztonságosan tudok leedzeni is.
Uh-huh. Na, ide visszatérünk majd. Doktor úr, kinek ajánlja ezt a fajta edzésformát? Mert merőben más, mint mondjuk kilépni egy 80-100-120 kilóval a keretből, és elkezdeni guggolni. Aztán vagy sikerül, vagy nem.
Igen, valójában teljesen más, de ez egy nagyon jó edzésforma. Ugye a lényege az, hogy sokkal jobban kiméli a résztvevőt, tehát alapvetően mindenkinek ajánlott. Nyilván, hogyha az ember 50-es bicepszet szeretne differenciálva, az nem feltétlenül ezekkel a gépekkel valósulható meg, alkalmasak rá, de nem ez a fő céljuk. Sokkal inkább azoknak, akik mondjuk újra kezdeni szeretnék a sportot, biztonságosan szeretnének edzeni. Adott esetben mondjuk 40 pluszosak, vagy hát 35-nél kezdődik ugye a sportolói gyerekkor, úgyhogy ha már itt visszatérünk a időskorra, tehát a sportolói gyerekkor már 40, vagy 35-nél elindult, tehát azoknál, akik nem akarnak megsérülni, és biztonságosan vezetett edzés módszert szeretnének végigvinni. Uh-huh. Tehát itt ugye az a lényeg, hogy ezek a gépek kontrolláltan használhatók.
Ilyen típusú gépek ugye jó néhány konditeremben helyet kaptak az országban, a világon, mindenhol, tehát nyilván tesztelik, használják őket. Ez esetleg azt is tudja, hogy én fáradtabb vagyok aznap? Mert ugye mindig azt szokták mondani, hogy a központi idegrendszerhez mérten kell az aznapi edzésünket tervezni. De ha van egy kártya, amin ugye ugyanazon adatok szerepelnek, uh-huh, akkor lehet, hogy intenzívebb edzést kapok, mint amire vágynék?
Ezért tartom inkább fontosnak azt, hogy önmagában a gép az csak egy eszköz. Nagyon fontos, hogy a teremben mi történik, és hogy ott edzők vannak. Az edzők folyamatosan figyeljenek. A klasszikus konditermekben ott azért fizet az ember, hogy átlépje a küszöböt, viszont ott már nem figyelnek rá, és nem történik semmi, vagy személyedzőt kell fogadnia. Nálunk ezért egy ilyen kulcs momentum, hogy az edzők folyamatosan figyelik a nálunk edző embereket, és így azt is észreveszik, hogyha valaki túl van terhelve.
Doktor úr, mit gondol, hogyan változott meg az edzési igény az emberekben? Mert régen, ahogy Döme is említette, talán több időnk volt, valahogy jobban fókuszban volt. Tehát egy 2 órás edzés az 20 évvel ezelőtt az teljesen normális volt. Hát most 40 perc fölé megy valaki, úristen, az órát néz és rohan.
Hát szerintem ez azért attól függ, hogy éppen kit nézünk, de valóban van egy ilyen kényszer, hogy az embernek minden gyorsabban kell megcsinálni, hogy gyorsul a világ. és ezzel párhuzamosan ez a vonal is egyre kevesebb idő jut magunkra. És ez tényleg azért jó egyébként ez a rendszer, mert maga a terhelés olyan, tehát az, az, hogy beállítják, de az is egyébként, hogy maga a terhelés olyan, hogy sokkal nagyobb fejlődést tud elérni ugyanannyi idő alatt, mint egy sima géppel. Tehát ez a lényege gyakorlatilag, és igen, ebben egyetértünk, hogy sajnos az emberek ilyen szempontból egyre kevesebbet figyelnek magukra.
Ha géptípusokat nézzük, akkor gondolom nincsen fekvenyomópad.
Nincs,
nincsen nem. Futópad.
Nincsen.
Milyen gépek vannak?
A klasszikus gépek megvannak nálunk az adott izomcsoportokra, most itt a neveiket feleslegesen mondanám, hogy ezek a hallgatók nem értenék, de azt el tudom mondani, hogy a fő izomcsoportok ugyanúgy megvannak mozgatva nálunk is, viszont ízületkímélőek, és erről Álmos tudna bőven mesélni, hogy miért nagyon fontos, hogy ízületkímélő gépekkel dolgozunk, és ezért például nálunk nincsen futópad. A futás egy bizonyos kor, illetve egy bizonyos testsúly felett már inkább veszélyes, az problémás.
De nem azt gondolnánk, hogy a futás az egy természetes dolog, hiszen onnan jöttünk, hogy mezítláb róttuk a sztyeppét.
Valószínűleg nem voltunk elhízva.
Jogos. Igen, doktor úr, nagyon mosolyog.
Abszolút természetes egyébként. A probléma ott van, amikor valaki nem fut, vagy nem mozog 20-25 évig, tehát mondjuk sportolt még gimnáziumban, aztán utána 45 évesen kitalálja, hogy akkor most elkezdene edzeni. Ebből rengeteg páciensem van egyébként.
Jaj, milyen sérülésekkel?
Hát gyakorlatilag a futóknál ugye nagyon gyakoriak a lábsérülése, a talp túlterhelése, a sípcsont vagy a lábszár előső részének a túlterhelése, a térnek a túlterhelése. Tehát amikor nem megfelelő technikával vagy túl terheli magát, az általában valamilyen sérüléshez okoz, és ez majdnem mindig előfordul. Tehát azért jó ez a rendszer, mert bejön, kap egy rászabott tervet, és az egész, visszatérve oda, hogy ízületkímélő, ez egy kinetikai láncot, tehát a teljes kinetikai láncot, teljes mozgásláncot úgy mozgatja át, hogy összeköti. Tehát nem az van, hogy én most izoláltan csinálok egy biceps gyakorlatot, hanem amikor én csinálok egy gyakorlatot, akkor az a teljes felső testet mondjuk megmozgatja, és úgy mozgatja meg, hogy nem terheli vissza az ízületeket, de nagyon jól emeli az izmoknak izomfejlesztési hatékonyságot, és egyébként a beidegzését is az izmoknak. Tehát ugye itt beszéltünk az idegrendszer fáradtságáról, nem fáradtságáról, tehát az egy nagyon fontos része ennek a dolognak, hogy az izom működést, ezt ugye az idegrendszer szabályozza. És ezek a gépek, ezek segítik azt a folyamatot, hogy kiegyenlítse a különböző izmok egymással való működési viszonyát. Tehát nagyon erősen csökkenti a sérülés valószínűségét egyébként akkor is, ha én lejövök ide, de utána mondjuk el akarok menni futni, sokkal kisebb a valószínűség, hogy nem sérülök a futásnál, mint hogyha nem csinálok ilyen edzést, a saját példából is tudom egyébként.
Nekem picit a crossfit edzés tervek és rendszerek jutottak eszembe, ugye ott van például, hogy a törzsfeszítő izmokat guggolással edzik, hogy elől kell tartani a súlyt, hiszen akkor nem tud előre billenni az ember, mert megedződnek a súlyok. Ebből pedig adódik a kérdés, hogy itt kardió vagy állóképesség, erőllét, izomtömegnövelés mi zajlik?
Azt mondanám, hogy mindegyszerre. Ez, hogy itt nem tematikus napok vannak, mert hogy a kruki az nem igazából a testépítőknek, vagy nem nekik készült, nem nekik jó, hanem az átlagembernek, ahol viszont nagyon fontos, hogy rendszeres testedzésük legyen. És ezért vannak köredzésben megcsinálva a gépén, körbe vannak kitéve, és a magában a körbe benne van erőfejlesztés is, de benne van kardió rész is.
Viberen kaptuk a következő üzenetet. Én így nyugdíjas korunkban jobban szeretem a természetes helyeken történő mozgást, biciklizést, tóban fürdést, vagy éppen az úszást. Köszönjük szépen, SMS számunk ugye 0639666. Írják meg nekünk, hogy önök milyen testmozgást végeznek rendszeresen. Konditerem, szabadban sportolnak, nyáron tervezik-e valamilyen váltást, új dolog kipróbálását. Doktor úr, kiknek ajánlott az ilyenfajta mozgás?
Hát, amit már itt többé-kevésbé beszéltünk eddig, vagy pedzegettünk, tehát a...
Nincs olyan, az újra, mindenkinek.
Újrakezdő, azt akarom mondani, pont ezt akartam mondani. Okay. Nem az, nem mindenkinek. Az újrakezdőknek alapvetően, tehát hogyha valaki sokáig nem mozgott, azoknak nagyon javasolt. Én azt gondolom, hogy idősebb korban érdemes ezt egyébként a séta és az úszás és a többi természetben végzett sport, ha visszacsatolok a SMS-re vagy üzenetre, mellett ezt csinálni, mert az izületeknek és az izmoknak a védelmét és a kondícióját fenntartja. Alapvetően a sérülések után a rehabilitációnak egy bizonyos stádiumában már, amikor ugye a visszatérésről beszélünk a sportban, akkor is nagyon hasznos tud lenni. Tehát ezek azok a fő területek, és egyébként főleg azoknak, akik gyakorlatilag be akarják úgy illeszteni a mozgást a mindennapjaikba, hogy ettől nem akarnak, hát most csúnya szóval meghalni, tehát ez a no pain, no gain, ez itt nem igaz egészen, mert egy napi rendszerességgel kell csinálni egy olyan típusú edzésmunkát, amit be tud illeszteni, és nem kell hozzá ilyen úristen, mekkora akaraterő, hogy lemenjek, mert viszonylag ilyen folyékonyan, ilyen smooth módon tudja végigcsinálni az
edzést. Direkt vártam meg a teljes válaszát, mert kiknek nem ajánlott?
Hát ugye nyilván azoknak, akiknek eleve kontraindikált a sport, tehát sérülés után különböző belgyógyászati betegségeknél, tehát ezeknél nyilván nem, hogyha most orvosi szemmel nézem. Egyébként, hogyha most ilyen edzés terv szintjén nézem, amit az elején mondtam, tehát hogyha én egy testépítő vagyok, akkor valószínűleg nem ez az edzés munka az, ami engem úgy tényleg fejleszteni fog, vagy hogyha egy ilyen differenciált izomzatot akarok, ami nagyon szépen fut le, és mondjuk 50 centis körfogatú bicepszet akarok, annak se feltétlenül ez az edzés munka, mert nem azt fogja kihozni belőle.
Mennyi idő az edzés tartama?
Amikor lejönnek hozzánk, ugye főként a nagy erőálló képességkörünkkel kezdik, az 17,5 perc egy kör, ezen két kört kell menni, ez egy 35 perces edzés. Ezzel, hogyha rendszeresen csinálja ezt a 35 perc edzést, ezzel már fejlődni fog.
Ez napi, vagy mondjuk heti 2-3-4?
Heti 2-3. És hogyha mondjuk oda szeretne lépni a gázpedálra, akkor ezen tud változtatni, van másfajta körünk is, az edzők ebben segítenek, de azt szoktuk mondani, hogy elsőre ez a legfontosabb, mert annyiból még visszacsatolnék, hogy kiknek még egy fontos csoport van, akiknek ajánlott, méghozzá azok, akik az iskolában voltak utoljára tornaórán. Szóval nagyon sok olyan ember van, aki egyáltalán nem mozog és nem testedz, nekik nagyon életidegen is lehet akár ez, vagy ijesztő, és fontos, hogy ők is lássák, hogy már pedig van, ahol ezt meg tudják csinálni, elkezdhetik.
Azért mosolygok csak, mert van ismerősöm, ő mondta, azért nem jár konditerembe, mert nem tudja használni a gépeket.
Pontosan.
De én először nevettem, és mondta, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nem meri, mert hogy leveszi fél, hogy ott valami történik, és ha valami történik, akkor menni kell az orvoshoz. Gondolom szoktak is, ugye, sporttal kapcsolatos kérdéseket feltenni.
Sokan szoktak.
Sokan szoktak?
Sokan, és pláne ezek az újrakezdők, ezek majdnem minden esetben, ugye, amikor lemegy valaki egy konditerembe, akkor megsérül a legtöbb esetben az első 10 alkalommal, mert túlterheli magát, ugye hirtelen bizonyítani akar. Egyébként ilyen pontból ez nagyon jó, ez az edző, maga az edzőterem, mert nem engedik túlterhelni, tehát oda megy az edző, és még hogyha ugye nyilván tudja állítani magának is a kártya beolvasása után, még van egy adaptációs lehetőség, hogy milyen súlya dolgozom, de adott esetben levetetik, hogyha azt látják, hogy nem megfelelő a súly. De egyébként igen, sokan jönnek. Tehát, hogy...
Egy elég érdekes változást is észrevettem a konditermek falain. Régen kim volt Arnold Schwarzenegger, meg Stallone, aztán Ronnie Coleman, olyan emberek, akik elérhetetlenek ugye nekünk földi halandóknak, de előjöttek a pozitív üzenetek, az ilyen megerősítő üzenetek.
Igen.
Valahogy működnek, vagy nem? Jól gondolom, ugye?
Én nem azt gondolnám, hogy ez vagy lagos, hanem inkább az, hogy aki mondjuk testépítő, neki kell egy olyan cél, amit folyamatosan néz a falon, amiért azt a rengeteg energiabefektetést csinálja. De nem mindenki akar Arnold Schwarzenegger lenni, nem mindenkinek ez a célja, és hogy nekik valószínűleg nem olyan motiváló egy bebarnított Arnold Schwarzeneggert nézni a falon.
És akkor a motivációs üzenetek gondolom
igen, átveszik. Igen, az viszont működik, hogy érezzék, hogy biztonságban vannak, hogy itt ítélkezésmentes környezet van, hogy nem kell aggódniuk, nem kell szégyenkezniük, nem kell rosszul érezniük magukat, mert ha nem szeretem azt, amit csinálok, akkor nem fogom csinálni. És nekünk az a dolgunk, hogy ők motiváltak maradjanak, élvezzék azt, jó érzés legyen lejönni. És ezért például nincs tükör a falon sehol a teremben.
Mennyit számít a motiváció és a fejben hogyan állok hozzá? Kérdezem azért öntől, doktor úr, mert Conor McGregor szerintem a világ egyik legjobb UFC harcosa azt mondta, hogy 90% dől el fejben. A 10 az edzettség. Én ebben nem hiszek, de ha ő ezt így végig tudta vinni a karrierje során, ám legyen.
Hát nála egyébként ez még így is van, de hát nyilván azért neki van egy jó alapja, tehát induljunk ott, hogy van egy
világbajnok alapja.
Igen, egy komoly edzettsége, és utána tényleg az, hogy ő fel tud állni, az fejben dől el. És itt pont az a lényeg, hogy nem olyan emberekről, tehát hogy ő neki az a munkája, az az élete, és azért ő egy kiemelkedő valaki. Itt meg pont arról beszélünk, hogy olyan emberek edzenek, akiknek egyébként van nagyon-nagyon sok egyéb területe az életüknek, ahol küzdeniük kell. Tehát a munkában, a családban, otthon dolgozni.
Persze, de motiváció nélkül nem tudnak edzeni.
De sokkal kisebb motiváció kell, és maga a rendszer megadja azt a motivációt. Nagyon fontos a motiváció, tehát a belső motiváció kell, csak azt mondom, hogy itt könnyebb. Tehát, hogy maga a rendszer motiválja, mert folyamatosan sikerélményt ad. Tehát olyan rendszer van felépítve, aminél a motiváció így viszi magával. Tehát olyan, mint egy folyó tulajdonképpen. Az ember belelép az elején, és akkor szépen így az egész folyamat úgy van összerakva, az egész edzőtermi folyamat, hogyha már arra rá tudtam venni magam, hogy írjak egy e-mailt, vagy felhívjam, akkor onnantól kezdve már sodorra zár, és csak sodródnom kell. Tehát nem nagyon kell, nyilván szükség a motivációra, és fontos az, hogy én egészséges akarjak lenni, tehát ez az alap, de utána már viszi a rendszer. Ez egy nagyon fontos dolog, mert tehát pont ezért szoktak kiesni az edzésekből az emberek, hogy elkezdi, csinálja, van egy nagyon erős motivációm, aztán elfáradok a negyedik alkalommal, meg el kell mennem a gyerekért, meg a munkában kaptam valami pluszt, és plusz a sportmotivációm leesett. És utána 3 hét múlva, 4 hét múlva, 2 hónap múlva megint előjön, és kezdem előről.
Igen, és ahogy Roy Jones Jr. mondta, világbajnok boxoló, nem akkor vagy kemény, amikor van kedved edzeni és lemész a terembe, hanem akkor, amikor semmi kedved nincs, és mégis felveszed a kesztyűt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kis Dőmének, a Kroki Kondi társtulajdonosának és dr. Gógül Álmos sport- és rehabilitációs szakorvosnak. Köszönöm szépen, hogy vendégeink voltak.
Én is köszönöm.
Köszönjük szépen.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A mai hangtárban pedig bepillantunk Ökörító Fülpös gasztronómiai világába.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Ökörító Fülpösön a gasztronómia éppen olyan alkotó munka, mint a festészet. A formák, az arányok és az időtlen receptek játéka. Mert amíg a művész a vásznon rögzíti a táj lelkét, addig a konyhákban az itt élők a hagyományok ízeit formálják kézzel fogható és ehető valósággá. Erdei Istvánné, Ökörító Fülpös közkedvelt, ma már nyugdíjas szakácsnője, pontosan tudja, hogyan lesz a legegyszerűbb alapanyagokból asztali művészet. Kezdjük mindjárt egy olyan levessel, amelynek már a neve is formabontó, kötött tészta. Elsőre egyszerűnek tűnik, mégis benne van a táj minden rafinériája.
Görcsleves, vagy kötött tésztaleves, ki hogy hívja. Meggyújtjuk a tésztát, és akkor kinyújtjuk, pirítunk hagymát, zsíron, és akkor abba teszünk fűszert, lekenjük, és ilyen gömöket csinálunk. Hagymás zsír az megmarad, azt feltesszük, teszünk rá vizet, és akkor azzal föl fel, és bele a tésztát.
A tésztagörcsök mérete változó, a kis csinosaktól a laktató méretesekig. Hogy a test is jól lakjon, ne csak a lélek, a hagyomány szerint egy embernek minimum 5-6 ilyen kis csomó jár a tányérjába. Hogyha a leves megalapozta a hangulatot, érkezik a falu büszkesége, a szabolcsi töltött káposzta. Ökörító Fülpösön a káposzta kecses, csinos és parányi. Az édes káposzta leveleket sós, ecetes lében megabálják, hogy lágyan engedelmeskedjenek a gazdag, húsos, rizses fűszerpaprikával és egy kis piros aranyjal megálmodott tölteléknek.
Valaki csinosabbat tölt, valaki nagyokat tölt. Én csinosakat szeretek tölteni. Én itt tanultam, én itt tudom csinálni már. És akkor erre teszünk egy kis pici sót.
A parányi, enyhén hegyes formájú káposztákat szorosan, 3 sorban fektetik le a fazékba, és lassan, szinte pötyörögve hagyják összeérni az ízeket.
Még mikor oda tesszük, rátesszük a paradicsomlejét.
Tehát a titok a formában és a türelemben rejlik. És végül, mint a legszebb mese végén a pont, következik a desszert. Ökörító Fülpösön a fánk sem mindennapi, úgy hívják ördöngős fánk.
Ördöngős. Biztos, hogy teszünk bele narancshéjat vagy citromhéjat, nem tudom.
Hogy mitől ördöngős? Talán a tésztájába rejtett csipetnyi rumtól, ami megóvja a fánkot attól, hogy magába szívja az olajat, vagy a friss narancs és citromhéj illatától, ami belengi a szobát, mikor kisül.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Pontosan 9:30 van, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben sérült meg, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. Áprilisban 5410 gyermek született, és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasság kötéseké 14%-kal visszaesett. Az év első négy hónapjában a természetes fogyás több mint 20 000 fő volt, ami csaknem 9%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Több mint 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a fiktív számlákat kiállító cégek, amelyeket egy összehangolt rajtaütésen számoltak fel a pénzügyőrök, közölte a NAV. A 60 pénzügyőr részvételével zajló akcióban csaknem 1,3 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, bankszámlákat. Az adóhatóság 11 embert hallgatott ki gyanúsítottként. Ötük letartóztatását a Szegedi Járásbíróság már el is rendelte. Lezuhant egy német vitorlázó repülőgép az osztrák Alpokban, a pilóta életét vesztette. A rendőrség szerint a 72 éves férfi a gépével egy sziklafalnak csapódott, a 2500 méter magas Breitenkopf-hegy közelében, nem messze a német határtól. Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A hétvégén 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A híradást Bánáti Bence készítette, krónikával 10 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
4:10. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Csak megbeszélem a holnapi programot a többiekkel, vagy de hát szünet van. Ugye ismerős? Nap mint nap elhangzik ez a mondat a szülők felé gyermekük szájából, és ők csak tanástalanul állnak mindezek előtt. Nyáron a gyerekekre hirtelen rengeteg szabadidő szakad, ami akár fokozhatja a mobilok használatát, és ezzel párhuzamosan ilyenkor sok szülő kezéből ki is csúszhat a képernyőidő feletti kontroll. Pedig a kutatások szerint már egy 2 hetes digitális szünet is drasztikusan javítja a mentális egészséget, a fókuszt, és visszafordítja a kognitív hanyatlást is. De miért veszélyes a kontrollálatlan képernyő használat? Milyen praktikus tanácsokkal gazdagodhatunk nyárra? Miért lehet segítségünkre az úgynevezett DigiDetox program? Hamarosan ezzel a témával várjuk Önöket. Előtte azonban friss kutatás szerint az európaiak a digitális élet növekvő kihívásaira a személyes élmények előtérbe helyezésével válaszolnak. Vagyis a megkérdezettek 27 000 főből 60% offline életet szeretne élni a nyári időszakban a túlhasználtság miatt. De vajon mit csinálnának szívesen a nyomkodás helyett? Erre a kérdésre kereste többek között a választ Kobolák Attila, a Mastercard Magyarországi marketing vezetőjénél, Dolezsai Gergőnél.
egyre több időt töltünk a képernyő előtt, legyen szó mobiltelefonról vagy számítógépről, ami nagyon hatékonyabban, hogy a munkánkat megszervezzük, bizonyos dolgokat elvégezzünk, viszont a sok beltérben és képernyő előtt töltött időnek az a folyománya, hogy egyre többen vágynak arra, hogy valamilyen módon ezt ellensúlyozzák. Társaságot keresnek, ugye itt barátokra, családtagokra érdemes gondolni, illetve olyan programokat választanak, ami élményekkel tölti fel őket, amit csak személyesen élhetnek át. Például a koncertek nagyon kiemelkedő helyen szerepelnek, beszéltünk popzenéről, komoly zenéről, fesztiválokról, ugye itt nyár közelettével ez különösen aktuális. A retro, vagy a nosztalgia, az szintén erősödő tendenciát mutat. Nagyon sokan a szüleik, vagy akár a nagyszüleik által hallgatott zenét, az általuk meglátogatott látnivalókat újra felfedezik. Nagy a vonzereje a fősodortól, a nagyon népszerűtől való eltávolodás szempontjából a kisebb formátumú, mondjuk így, hogy alternatívabb vagy undergroundabb koncertekre, és igaz a szálláshelyekre is. Ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül a nagy szállodaláncokat választják kizárólag, hanem a magánszálláshelyeket, vagy a kisebb vállalkozások által üzemeltetett panziókat, strandokat. Mindennek az a szépsége, hogy élőben és egy társaságban élhetjük át azt az élményt, amit mondjuk, hogyha a rádióban vagy a felhallgatónkon keresztül tapasztalnánk meg, akkor teljesen másképp reagálunk rá. Van egy felszabadító ereje, van egy közösségformáló ereje, és azt látjuk, hogyha ezt társaságban éljük át, akkor egészen más élményekkel gazdagodunk, és az, hogy ilyen élmények érjenek minket, ez elkezdett egyre fontosabbá válni az embereknek. Több mind a felük hajlandó arra is, hogy kevesebbet költsön online platformokra, tehát például a streaming szolgáltatókra, és az így megspórolt összegből olyan élményeket válaszol, amit személyesen élhet át.
A túrázás is előtérbe kerül, hiszen az a természetben történik, a szabadban.
Egyértelműen ezt látjuk, tehát amikor túrázásra gondolunk, akkor természetesen a gyalogtúrázás is szóba kerülhet, a kék túrának a népszerűségét azt hiszem nem kell magyarázzam. Ezen kívül a kerékpározás, ami nagyon nagy sikernek örvend, és most, hogy jön a jó idő, személyesen is láttam, hogy a Balatonon is, a Dunán is a vízitúrázásnak elképesztően nagy reneszánsza van. Ez mind-mind arról szól, hogy egy csónakban evezve fantasztikus élményekben lehet részünk. Azon kívül, hogy személyesen és a digitális tértől távol töltsük el az időt, nagyon érdekes, hogy hogyan választjuk ki a programokat, hogyan szerzünk információt arról, hogy mit érdemes tennünk hosszú hétvégén vagy a nyári szünetben. Sokáig azt gondoltuk, hogy az online ajánlások vagy a közösségi média befolyásolja alapvetően az embereket. Most azt látjuk, hogy akár a kétharmaduk, 64%-ot mért ez az anyag, jobban támaszkodik a barátainak az ajánlásaira, mint amit a digitális térben elérhet. Ami még visszatér, vagy talán most megjelenő trend, ezt úgy hívják, hogy digitális detox, ami azt jelenti, hogy a digitális eszközöktől megtisztulva kívánják az emberek eltölteni a szabadidejüket. 58% nyilatkozott úgy ebben az európai mintában, hogy elsősorban készülékektől távol tervezi eltölteni a nyaralását.
A nemzetiségek között milyen különbségeket véltek felfedezni?
Portugáloknál mértük a legmagasabbra, 76%-ra azt, hogy másokkal együtt, tehát közösségben szeretnének szabadidőt eltölteni. Magyarok esetében azon túl, hogy a barátokkal és családokkal eltöltsük az időt, és ez nagyon kellemes a számunkra, közel a felük azt mondta, hogy ezeket a hétvégi vagy nyaralással töltött pillanatokat a tudásuk bővítésére szeretnék fordítani. Egyharmaduk azt mondta, hogy kifejezetten ezt a gasztronómia tárgykörében tervezi megvalósítani, tehát új ízeket, recepteket fedez fel.
SMS számunk 0639666, de ugye Viberen is megtalálnak minket, és írják meg nekünk, hogy önök mennyi időt töltenek a digitális eszközök társaságában nyáron. Milyen módszerekkel csökkentik gyermekeik, vagy akár saját képernyő előtt eltöltött idejüket, vagy éppen milyen programokat, élményeket választanak helyette. SMS számunk még egyszer 0639666. A stúdióban vendégeink Tibenszky Móni Liza, sportmentál tréner, kommunikációs szakember, a Felelős Szülők Iskolájának alapító ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Szép napot!
Illetve Vitéz Éva, digitális egyensúly tréner, a Digi Detox program alapítója. Üdvözlöm!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Liza, ugye az iskolában 2024. szeptember 1-e óta nem lehet mobiltelefont használni. Ennek milyen hatása volt? Akár a nyári időszakra kihatott-e, vagy akkor úgy voltak vele, hogy na most használhatom.
Hát azért ez nagyon eltérő. Egyrészt zárójelben mondom el, nagyon sok pedagógussal dolgozva, és nagyon sok fiatallal, hogy papíron, tehát hogy nem mindenhol érvényes sajnos még mindig ez a szabály, ami egyébként összességében én azt gondolom, hogy akkor is azt gondoltam, és most is ezt hozza már ugye az elmúlt időszak tapasztalata, hogy egy nagyon jó döntés volt, mert egy olyan teret tudta kialakítani, ami digitális tértől mentes volt. Itt nem azt szeretném hangsúlyozni, hogy démonizálni demonizálnám a digitális eszközt, mert borzasztó sok jó élménypedagógiai dolgot, projektmunkát lehet csinálni, és a kollégák csinálják is. Viszont az, hogy állandóan azon vannak, ahelyett, hogy beszélgessenek, hogyha belegondolunk, és én X generációs vagyok. Tehát azok a pingpong csaták, azok a társas játékok, azok a beszélgetések, azok a lefutunk csak az udvarra, vagy akár álljunk együtt a büfébe, a sorba, de beszélgessünk. Szóval ez borzasztóan hiányzott, nagyon sok tanár kollega számol be arról, de egyébként a kamaszok is, akik hozzám járnak, akár egyéni vagy tréning szinten, hogy sokkal többet beszélgetnek, sokkal jobban kapcsolódnak. Biztos, hogy ott van a hiány, vagy ott volt a hiány eleinte, és ez nagyon furcsa volt, és nehéz volt ennek az egész rendszerét kialakítani, de én azt gondolom, hogy nagyon jót hozott. Viszont, amikor ez nincsen szabályozva, a délután ugye kijön a Gina Palanckból, és sajnos a jelenlegi statisztikák azt mondják, hogy egy átlag 10 éves napi fogyasztása, tehát digitális térfogyasztása, a képernyő ideje az olyan 7-8 óra. Hétvégén pedig 10-12 óra. És akkor itt hagyom nyitva a kérdést, amiről beszélgetni is fogunk, hogy jön a nagy szabadság, a nyár, amikor is.
Ajajaj, igen, megnéztem én is, hogy X generáció vagyok, meg a képernyőidőmet lekértem én is a beszélgetés előtt. Nekem napi 4 óra, de sokat dolgozom, tehát hogy megy ugye a GPS ott magának, azt is számolja, méri, tehát én nem tartom annyira soknak, pedig ha belegondolunk, akkor hát az egy hatoda a napnak, tehát mégiscsak sok. Éva, ugye ön marketinges, tehát igen, online marketinggel is foglalkoznak. Ott pont az lenne a lényeg, hogy minél többen használják, erre ön kitalálja, hogy digitális egyensúlytréner lesz. Hogy jön össze a kettő, ezt a digidetox?
Igen, igen. Ugye az online marketingnek a lényeg az, hogy már azon túl, hogy hogyan adjunk el, vagy hogy eladjunk, az a lényege, hogy vedd meg azt, amit mi szeretnénk eladni. És ugye azt kell figyelembe venni, hogy a két oldalon ember áll, és a köztünk lévő technológia az, ami meghatároz bennünket. És számomra is az volt a cél, ugye, hogy kicsit sokat fogyasztottam az online térben, vagy sokat fogyasztottam az online médiából, és rájöttem arra, hogy számomra az első az, hogy bekapcsolom a laptopot, és megnézem azt, hogy akkor most mi történt. Vajon mi történt tegnap este 10 óra óta, reggel 8
Milyen idő van?
Igen, és akkor egyszer csak rájöttem arra, hogy ez így nem fog menni. Ugye az én koromban még akkor a laptop volt, de ma már a mobil, tehát ott van ugye cseng reggel a mobil, és akkor azt mondtam magamnak, hogy oké, akkor a bögréd legyen az első, és ezt is tartom. Tehát ezt mindenkinek tudom ajánlani, van egy bögre, tea van benne, kávé van benne, és legyen az az első, amit megfogunk, és nem a telefonunk. És ebből kifolyólag utána kezdtem nézni, hogy milyen statisztikák, felmérések, milyen módszerek vannak arra vonatkozóan, hogy ebből kilépjünk, mert hogy ez nagyon nagy méreteket tud ölteni egy ember életébe, és az élete az, ami szinte már kockáztatva van. Mert hogy ott élünk, tehát már telefonon van az óránk is, tehát abszolút beköltözünk a telefonunkba, és erre kerestem megoldást, megtaláltam a biblioterápia módszerét, és ez az egyik, a másik pedig a coach, ami ebben segített nekem, és ezt is elvégeztem, és akkor így sikerül kialakítani egy rövid programot, ami gyerekeknek, illetve felnőtteknek szól.
Kitérünk erre is hamarosan. Nagy kérdés az, Liza, hogy tényleg nyáron hogyan tudjuk csökkenteni a képernyő használatot, mert ha nincs bebetonozva a telefon, akkor én el nem tudom képzelni, hogy ne fogja meg a gyerek.
Sok mindent hoznék idebe. Egyrészt, hogy mikortól van telefon, és tudom, hogy ez hatalmas harca a gyerek és szülő között, mert hogy az egész társadalom azt mondja, hogy legyél elérhető, jaj, csak felhívlak, meg az osztálytársamnak is van. Azért én ebben azt gondolom, hogy lehet egy kicsit szigorúbbnak lenni, minél később, annál jobb. A WHO ajánlása szerint azért 12 éves kor alatt nem. Sajnos ez messze áll a valóságtól. Tehát nekem volt olyan élményem, hogy oviba tartottunk érzékenyítő tréninget, és a kicsi odajött, hogy bekapcsolod. Tehát, hogy a 4 évesnek is. Úgyhogy itt megint egy kicsit a szülői, és akkor a felelős szülőség, hogy mikor adom a kezébe, mit adok internettel, tehát okos eszközt, vagy csak egy olyan buta telefont, és ez egy új trend, és egyébként a kamaszoknál, mert hogy ők is sokszor érkeznek azzal, hogy Liza, érzem, hogy a függőség határán vagyok. Tényleg botrány, hogy
hol van reggel... a függőség határa?
A függőség határa. A függőséget úgy határozzuk meg, bár nem addiktológiával foglalkozom, vagy nem vagyok ebben szakember, amikor az egész életünk életünket a köré szervezzük, hogy azt meg tudjuk tenni. Szerintem ez egy nagyon jó axióma, ezen nagyon fülön lehet csípni magunkat, és ez mindenféle függésre igaz. Ha azt nem tudom kihagyni a napomból, azt az időt, azt az élményt, azt a valamilyen tárgyat, akkor erről beszélünk, és hogy tényleg, amit ezzel mond a kolléganő, hogy a gyerekek ezzel fekszenek, és ezzel kelnek. Van, hogy éjszakára is 0-24-be be van kapcsolva, mert megjelenik a Fear of Missing Out jelensége, ez a FOMO, amiről már nagyon sokat beszéltünk.
Nem akarnak kimaradni valamiből.
Így van, nem akarnak kimaradni, minél inkább csoportokban vannak, a tartalomfogyasztás nagyon-nagyon széles, tehát egy picit visszamenve, mert nyilván arra próbálunk meg most tanácsokat adni, hogy lehet csinálni ezt jól nyáron, vagy hogyan lehet szabályozni. Én azt gondolom, hogyha van egy digitális szerződés a családban, tudom, hogy keményen hangzik. De ami le van írva, én emlékszem rá, a sajátjaimnál a hűtőn néztük azt a papírt, és mutogattunk rá egymásnak. Én is ugye kommunikációban dolgozom, nagyon sok cikket írok, képeket szerkeztek. Anya, akkor te is leteszed? Igen, én is leteszem. A laptopot szép. Én is lehajtom, tehát a mintaadás nagyon fontos, és hát nagyon sok erő kell a szülőknek, én azt gondolom, hogy ez a 80 nap, mindig ezt szoktam mondani, hogy Willy fog, ugye 80 nap alatt a felkörül, és a fejünk tetején kellene, hogy pörögjünk, ugyanis az az impulzus mennyiség, és az a túl generált neurológiai rendszer, amit hoz a digitális tér, azt a valós térben nem lehet hozni, de itt jön be, és én a sportban hiszek nagyon, az a fajta boldogság hormon kipróbálni egy új sportot, egy új célt, hogy oké, akkor reggel nem az eszközzel kelek, nem azt nézem meg először, hanem nem tudom, megsétáltatom a kutyát. Ezek apró és nagyon egyszerű dolgok, de nagyon fontos az önismeretünkbe, hogy mindig egy új szokást vezessünk be, és ne dobjuk be teljesen a gyáplőt, mert akkor utána újra hangolni, az még nehezebb lesz.
Igen, hát ez a Kaizen technológia talán, amit Japánból is át lehet venni szépen lépésenként.
Step by step, abszolút.
Pontosan. Mi a célja a programnak? Az, hogy csökkentsük a digitális időt, eltűnjön a digitális idő, vagy tudatosan használjuk az okos
Ez utóbbi, eszközt? Abszolút ez utóbbi, tehát azt nem tudjuk megakadályozni, hogy a technológia fejlődjön. Nem is kell megakadályozni. Ezek a programok nem arra vonatkoznak, hogy tegyük el örök életünkre a telefont, mert ez soha nem fog menni. Folyamatosan fejlődik. Nekünk abban kell fejlődnünk, hogy emberek maradjunk a technológia mögött, és ehhez tudjunk úgy alkalmazkodni, hogy megfelelően tudjuk kezelni azt. És önmagunkhoz kell visszatérnünk, vissza kell nyerni az idő, a saját időnk feletti uralmat, és ezáltal a saját magunkat is, mert ugye ezt látjuk, hogy az időnk megy, tehát a felesleges időnk megy a pörgetéssel, a tartalomfogyasztással, és ugye itt is meg kell egy percre állnunk, mert mi az, hogy tartalomfogyasztás? Tehát olvasok, ténylegesen elolvasok valamit, emlékszem rá, hogy elolvastam, vagy csak görgetek. Tehát nem mindegy, ennek a minősége sem, hogy ott mit csinálok. És ez a kérdés, hogy mit csinálunk azon az online felületen, és nem letenni teljes mértékben, hanem megtanulni bánni vele, megtanulni visszatérni önmagunkhoz.
Félelmetes, igen, mert hát régen egy 10 000 karakteres vagy 10 000 szóból álló cikket végigolvastunk, most 1500-800 szónak a cím, aztán a következő, a főmondat, megnézzük a képet, meg az aláírást, és itt
vége van. Abszolút szkennelünk, tehát szkenneljük a szöveget végig, és igazából a visszaadása ennek, én dolgozom gyerekekkel is, és az értőszövegolvasás, a memóriának a romlása, ez abszolút észrevehető. Tehát annak a fejlesztése is még előttünk áll, már kiskorban.
Igen, hogy a káros hatásokról beszéljünk, tehát hogyha valaki mondjuk napi 8 órát említett, 8 órában használja egy gyermek a telefont, akkor milyen káros hatásai vannak azon túl, hogy mondjuk kialvatlan?
Hát nagyon sok káros hatása lehet, nyilván minden, remélem, hogy minden szülő, ő ismeri a legjobban a gyerekét, és lehet figyelni. Ha ő nagyon izolálódik, nagyon elvonul, nem eszik már, csak a képernyő előtt eszik, nem alszik, látszik azt, hogy mondjuk pszichoszomatikus jeleket hoz, akkor igenis tessék segítséget kérni, ez itt nem a gyengeség jele, vagy a szülői minősítés, hogy valamit elrontottunk. Simán belecsúsznak ebbe. Ugye 12 éves kortól beszélünk kortárs hatásról, ők online és offline élnek, párhuzamos valóságokról beszélünk. beszélgetünk. Nagyon könnyű adott esetben annyi filtert rátenni egy digitális felületen levő média felületre, social média felületre, hogy ő ott a tökéletesség képét hozza, és a való világban meg nem tud interakcióba kerülni. Én azt gondolom, hogy az egyik talán legfontosabb, hogy kezdjünk el beszélgetni és megkínálni őket dolgokkal. Hogyha ő elmondhatja egy családban, egy segítőtől, nagyon könnyen kérnek segítséget egyébként, vagy könnyen fogadnak el, ha már valaki rávezeti őket arra, hogy oké, akkor a képernyő idő fölött van lehetőséged neked is változtatni, stresszesek, nem tudják megfogni ezt az egészet, mire szeretnéd szánni azt a napi fél órát? Induljunk el, akkor a napi csökkentsünk fél órával. Behelyettesíteni, tehát valami helyett próbálok meg. Kiveszek egy rossz szokást, beteszek egy jó szokást. 21-szer kell ismételni egy szokást ahhoz, hogy ez már egy kicsit a részünk legyen, és mindenki tegye a szívére a kezét. Van útvonalunk, ahol megyünk, van boltosunk, van kert, ahogy isszuk a kávét, ahogy beszélgetünk. Tehát szerintem az önismeret egyébként a 21. század legfontosabb tudása, szkíje, és erre rá lehet tanulni. Én ezt csinálom a kamaszokkal, amikor már van módjuk saját maguk fölött, az egy hatalmas kompetencia, hatalmas érzés, de a szülőnek is ott kell lenni.
Ez teljesen egyértelmű. Beszélgessünk a táborokról, mert ugye táborokat is szervez digidetox programokkal. Igen. Gyakorlatban hogy néz ez ki?
Amikor megérkezünk, ugye gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szervezek táborokat, a felnőtteknél ez elvonulásnak hívjuk. Gyermekeknél minden esetben a telefont azt elvesszük a tábor elején. Van egy vészhívó, tehát nálam van egy telefon, amin tudják hívni a szülőket, hogyha arról van szó, illetve a szülők is tudják azon a telefonszámon hívni a gyermekeket, hogyha szükség van rá, és onnantól kezdve átveszi az irányítást az offline tér, és azt kell, hogy mondjam, hogy van egy íve a táboroknak az első napon, ugye mindenki ismerkedik egymással, meg önmagával, hogy ma most mit fogok kezdeni magammal úgy, hogy nincsen nálam telefon, nézzük a másikat, hogy ő mit csinál.
Jönnek a fantomrezgések.
Abszolút, abszolút. Ugye ez már egy nagyon komoly jelenség, ezt nem szabad elbagatalizálni.
Ez mert meg. Nem rezeg a telefon
olyan,
a zsebünkben.
Olyan, mintha állandóan oda kapkodok a zsebemhez, mert mintha. Olyan, mintha szólna, ez már azért a függőség.
Igen, és a magyar mutatja. Fiatalok 80%-a érzékeli ezt magyar kutatások alapján, és ezt nagyon komolyan kell venni, már ugye az idegrendszer idegrendszerre való hatásról árulkodik mindez, és akkor a táboroknak a második napján van az, hogy ott nagyon muszáj valamilyen olyan aktivitást végezni, ami kiváltja azt, hogy online cselekedjenek, mert hogy akkor megkapják az impulzust az online térben, de itt nem fogják megkapni, tehát olyan aktivitással, akár sporttal, olyan mindent lekötő érzékszerveket, lekötő dologgal kell őket megkínálni, amiben ők jelen tudnak lenni 100%-ban, mert különben unatkozni fognak, és ez a lényeg, az unatkozás, tehát ezt nem szabad engedni.
Ezért használta azt a szót, hogy fejlesztő tábor?
Így van, így van.
Mert más készségeket fejlesztenek?
Igen. Abszolút, ugye szintén magyar kutatások igazolják az ELTE-nek az alfa generációs laboratóriumában végzett kutatások igazolják, hogy az empátia csökken a kommunikációs készség, a memória, tehát ezekre erősítünk rá ebben a táborban, tehát ezeket próbáljuk, nem mondom, hogy visszahozni a normál szintre, mert az gyakorlatilag egy hét alatt lehetetlen, de egy olyan mintát adni, amit otthon után akár a szülővel tudnak gyakorolni. Tehát ez a lényeg, hogy ezeket, amiket elvesztünk az online, akár a mobil használattal, képernyő használattal, azt egy picit hozzuk vissza az életbe.
Mikor lesznek ilyen táborok? Mert hogy jól tudom, szünetel most.
Igen, most szünetel, mert otthon vagyok a gyermekemmel, a gyermektábor az jövőre kerül megrendezésre, a felnőtteknek pedig ez év szeptember 3. hétvégén tartunk egy elvonulást, jurtást, tehát nagyon-nagyon
élmény. Egy mondatra szabad reflektálni?
Persze.
Csak mert hogy mondtad, hogy unatkozni nem szabad, szerintem ezekkel a tevékenységekkel szépen lassan vissza lehet nyerni. Igen. Az unalmat, mert hogy nekem volt szerencsém többször Bekerdi tanárúrral interjúzni, és ő mindig elmondta, hogy az unalom a legnagyobb kreatív energiáknak a fészke és a melegágya, és amikor rátanulnak arra a srácok, hogy akár egy meditáció, egy imagináció, és csak nézem a padról a nő a fű, és tudom, hogy nagyon furcsa hangzik, amikor akkor van egy hihetetlen megnyugvás, és most túl stimulált idegrendszert, ha szépen lassan átvezetjük ebbe, akkor lesz egy például egy olyan fáradás, mindenki gondoljon bele, hogy egy jót futott, egy nagyot úszott, akkor utána azért szinte nyálcsorgatva tudott ülni egy helybe, és az milyen jó, tehát az a teljes megnyugvás.
Igen, erre, bocsánat, csak annyi, hogy ezt azért nem unalomnak hívnám, ez a tudatos jelenlét, tehát azért átmegyünk egy másik fázisba, tehát ez az unalom, az ugye az, amikor semmit nem tudunk kezdeni magunkkal.
Én örülnék, ha én tudnék semmit kezdeni magammal.
Igen, tehát ez már a tudatos jelenlétnek a témája.
Egy nagyon jó kérdést tartogattam, Liza, mert hogy vannak olyan táborok, nem olyan rég beszéltünk az egyik adásban erről, ami kifejezetten a digitális eszközök használatáról szólnak, és arra buzdítanak. Na, mi a helyzet ezekkel?
Az arány a kulcs szó, szerintem. Tehát, hogy a srácok nagyon jól tudják használni az eszközöket. Hihetetlen, beszéljünk egy kicsit a jóról. Azért nőtt annyira az idegen nyelv tudásnak a vizsgák száma is, meg a gyakorlati tudás is, mert a social médiában rendszeresen, teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontjáról beszélgetnek egymással, közösségek épülnek. Nyilván teljesen más az online közösség, mint az offline közösség. Én azt gondolom, hogy ha már tábor, akkor a tábor választás szempontjaiban, ha már egy 8-10 éves gyerekről beszélünk, akkor kérdezzük meg a véleményét. Próbáljunk meg együtt összerakni egy nyári csokrot, portfóliót, ki hol megy. Lehet az, hogy ő dönt egy digitális tábor mellett, mert mondjuk, és ott is azért, ha programozásról beszélünk, az algoritmikus gondolkozásról, ez is a step by step. Tehát, hogy amikor a végén, nem tudom, ugat az a robot vagy Lego kutya, abban van egy gondolkodásfejlesztés, és ahhoz, hogy az online teret használta, a digitális applikációkat, lehetőségeket, ezt nem démonizálnám. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. De az, hogy egész nyáron csak erre tanuljon, csak ezzel foglalkozzon, azt nem tartom jó aránynak. Legyen digitális, legyen sport, legyen digitális, legyen művészet, legyen barátok, legyen csak úgy idő, tehát, hogy Istenem, szóval nekem annyira nagy boldogságunk, meg tudom mutatni a saját gyerekeimnek, vagy a kamaszaimnak, hogy törölköző a vára, a strandpapucs és irány a Balaton, és nem kell semmi.
Nem telefonon strandolunk, igen. Nagyon kevés időnk maradt, az viszont Éva mindenképpen érdekelne, hogy egyéni tanácsadás keretében is felkeresik önt, ugye digitálisan függők. Mi volt a legmegrázóbb történet?
Hát pont itt a sport kapcsán, meg a futás kapcsán jutott eszembe egy történet, hogy az volt, ugye ilyenkor megnézzük azokat a szokásokat, reflektálva a Lizára, amelyek uralják az embereknek az életét, és nagyon jó volt a kliensnél az, hogy futni járt. Oké. Fülhallgatóval, tehát, hogy ott van a fejünkön ugye a fülhallgató, vagy és akkor zenét hallgatunk, vagy kutyával, tehát ez a két lehetőség volt nálunk, és egyszer történt az, hogy a kutyát nem tudtuk elvinni, vagy nem tudta elvinni a kliens magával futni, mert valamilyen okból, és nem ment, tehát nem ment futni. Tehát ott jött be az, hogy ha a szokásaink ennyire korlátoznak bennünket, hogy nem tudunk tovább lépni rajta, akkor át kell kereteznünk a dolgokat, és akkor megpróbáltunk egy másik módszerrel dolgozni, és akkor próbáltunk egy másik lehetőséget arra, hogy hogyan menjünk el mégis futni, ne a zenét hallgassuk, hanem a madárcsicsergést, a zöldet, a természetet, kutya nélkül is.
Váltani kell,
így van.
Nagyon szépen köszönjük Tibenszki Moni Liza sportmentáltrénernek, kommunikációs szakembernek, a Felelős Szülők Iskolájának alapító ügyvezetőjének, és Vitéz Éva digitális egyensúlytrénernek, a Digi Detox program alapítójának, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
És itt van már velünk Barisz Dezső, programszervező, hiszen a Baptista Szeretett Szolgálat ma 11 órától 11 és 17 óra között jótékonysági gyermeknapot szervezi már 26. alkalommal. A gyermeknap célja, hogy 1300 hátrányos helyzetű gyermeknek és nagycsaládos résztvevőnek felejthetetlen élményeket nyújtsanak. Nyilván nem a digitális térben. Jó napot kívánok!
Épp jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen élmények várnak mai napon a gyermekekre és a családokra?
Hát igazából igen, ahogy mondta a Kongval, hogy 26. éve szervezik a Baptista Szeretett Szolgálatát a Vidám Gyermeknapot, és a Fővárosi Nagy Cirkusz ad nekünk otthont most már 26. éve. Itt egy 2 órás Mirázs cirkusz előadás lesz, a soron követő Mirázs cirkusz előadás. Fellép a tamburazenekar itt a cirkuszba, a Páholyba kapnak helyet a Sükösdi Tambura zenekar, illetve ezen felül utána délutáni nap folyamán óriás kerekezni is megyünk cirkusz után.
Ugye előzetes regisztrációhoz kötött a program, mert most ugye elfogytak a jegyek a mai napra, de ha valaki szeretne részt venni a következő programon, hol tudja megnézni, hol tud jelentkezni, hol tud érdeklődni?
Hát igazából a Baptista Szeretetszolgált oldalán mindenképp lehet, vagy most nem magamat reklámozom, de mivel én vagyok a főszervezője 26 éve, a Barisz Dezső Szilárd oldalon, a Facebookon, ott lehet látni, követni a programokat. Ezen a héten lesz vagy a mai napon lesz itt a cirkuszban a gyereknapunk, illetve jövő héten folytatjuk egy utógyermeknappal, limuzinos luxusautó felvonulás rendőri kísérettel.
Nagyon.
14 éve szervezzük az is
nagyon
helyzetű gyerekeknek.
Jól hangzik, keressék a Baptista Szeretetszolgált oldalán. Köszönjük szépen Barisz Dezső programszervezőnek, hogy vendégünk volt. És pontosan 10 óra van, úgyhogy amire hallhatnak még mai műsorunkban, hogy elindult a bodza szezon, az édes csodaszer nem csak gyógyhatásairól ismert, de a gasztronómiában is kiválóan felhasználható.
Desszerteknél szoktuk palacsinta tésztában kisütni, bőolajban, desszerteken egy jó dekorációt mutat, vagy illetve bodza megy a spárgával is, édesben sóssal is, szoktuk salátákra rátenni.
Az akár 6 méter magasra is megnövő növényről kertészeti rovatunkban beszélgetünk majd Bozsik gazdával 10 óra után, aztán 10:30-tól a Balaton lesz a fókuszban, ugyanis beszélünk majd a strandokról, az idei nyári szezonról, ami az előjelzések szerint főként a fenntarthatóság, a digitalizáció és a magasabb minőségű szolgáltatásra épül majd. Érdemes lesz tehát továbbra is velünk tartani, most Krónika következik, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néver Igor.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Orosz drón csapódott egy panelházba Romániában, 2 megsérültek.
Fokozott rendőri ellenőrzést kezdődött Budapesten és az autópályákon a BL döntő miatt.
Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem lesz.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben sérült, kórházba szállították őket. Az épületben tűz ütött ki, amelyet azóta eloltottak, 70 embert kellett kimenekíteni az épületből.
A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Nikos Urdán, román államfő azt mondta, hazája nem fogja eltűrni, hogy Oroszország háborúja átterjedjen az állampolgáraira.
A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter.
A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritását fejezi ki Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.
Az uniós források hazahozataláról tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök.
Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A miniszterelnök tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is egyeztetett.
Két nagyon fontos területe van a mai brüsszeli tárgyalásoknak, erről beszélt az M1-en Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense.
Szerinte az egyik a politikai feltételrendszer, a másik pedig az a megújított terv, amelyet Magyarország bead az uniós források hazahozatalához.
Annyira szűkösek a határidők, hogy gyakorlatilag egyetlen egy alkalommal lesz, vagy egy pár alkalommal lesz csak alkalmunk arra, hogy jelentsük, hogy mit csináltunk, létrehoztuk a jogszabályokat, át is ültettük a gyakorlatba, a bizottságnak ezt rögtön el is kell fogadnia. Tehát ez a politikai alku, ez arról szól, hogy mik azok a csomag elemek, amelyeket rögtön be tudunk nyújtani, és ezt el is fogja valószínűleg a bizottság fogadni.
A Tisza kormány tervei szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok az államhoz kerülnének vissza. A módosítás az egyik feltétele annak, hogy Magyarország hozzájusson az uniós helyreállítási alapforrásaihoz.
A Transparency International igazgatója a Kossuth Rádióban azt mondta, az előző kormány alatt ezekbe az alapítványokba szervezték ki az állami vagyont, a kuratóriumokat pedig részben politikusokból, kormánytagokból és vállalatvezetőkből állították össze. Ligeti Miklós hangsúlyozta, az alapítványok felszámolása esetén a több ezer milliárd forint vagyon a magyar emberekhez kerülhet vissza.
Azt mondjuk, hogy a keklákra azért nincs szükség, mert ez megfosztja az államot attól, hogy az állami vagyonnal felelősen tudjon gazdálkodni, hiszen egyébként a feladat az állami, az államnak van felsőoktatás politikája, az államnak van egészségügyi politikája, az egyetemekkel mentek a klinikák is a keklákba, mert mi nem azt mondjuk, hogy legyenek az egyetemek államosítva, mi azt mondjuk, hogy az elcsapizott állami vagyon tessék visszahúzni, és nem kell a keklákban csókosoknak kifizető helyet fenntartó kuratóriumokat működtetni.
Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte a közösségi oldalán az oktatás és gyermekügyi miniszter.
Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját.
Sérti a magyar közösség biztonságérzetét a nagyváradi Premontrei rendház elleni hatósági fellépés, jelentette ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselője. Az épületbe szerda hajnalban a falat áttörve hatoltak be az önkormányzat képviselői, majd lakoltatták ki Fejes Rudolf Anzelm apátot, mivel az ingatlant egy korábbi bírósági végzés alapján a város tulajdonának tekintik.
Csoma Botond a Kossuth Rádióban azt mondta, az RMDS többször is jogi segítséget ajánlott fel az apátságnak, hogy a visszaszolgáltatási ügyben ne az állam nyerje meg a pert. Ezt azonban a rendház elutasította. Hozzátette, az önkormányzatnak és az apátságnak kompromisszumos megoldást kellene találnia.
Úgy tűnik, hogy nincsen egyelőre készség. A kompromisszum arra vonatkozhat, hogy egy bizonyos használati jogot biztosítson az önkormányzat, és megnézni, hogy mi maradhat meg, és a használati jogot egy kicsit, ha az apátság is hajlandó lenne valahogy rugalmasabban viszonyulni ehhez a kérdéshez, talán egy részleges megoldást jelenthet. Az biztos, hogy a korábbi állapotot teljesen visszaállítani, figyelembe véve a jogerős bírói határozatot, azt nem lehet.
A választások óta eltelt hetekben sem csökkent a Fidesz támogatóival, aktivistáival szembeni hergelés és gyűlöletnyilvánítás.
A párthoz folyamatosan érkeznek az inzultusokról érkező bejelentések, mondta a Védvonal elnevezésű jogsegélyszolgálat vezetésével megbízott Cunyiné Bertalan Judit. A Fidesz politikusa a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, jogi, mediációs és kommunikációs segítséget is nyújtanak, a kirívó eseteket pedig nyilvánosságra hozzák.
Egyáltalán nem kell megengedni, hogy méltánytalan módon és igazságtalan módon meghurcoljanak helyben vagy online embereket azért, mert a Tisza helyett a Fidesz-tel szimpatizált, adott esetben beült szavazóköri delegátnak, adott esetben az aláírásgyűjtésben részt vett a Fidesz oldaláról, vagy nyíltan vállalta a véleményét a Facebookon. Nem szabadna, hogy előforduljon, ezért a Védvonalnak az a feladata, az a dolga, ami dolgunk az, hogy éles határt húzzunk és kimondjuk, hogy oké, eddig és nem tovább.
Több mint 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a fiktív számlákat kiállító cégek, amelyeket egy összehangolt rajtaütésen számoltak fel a pénzügyőrök, közölte a NAV.
A 60 pénzügyőr részvételével zajló akcióban csak nem 1,3 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, bankszámlákat és céges eszközöket. Az adóhatóság az ügyben 11 embert hallgatott ki gyanúsítottként bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt. Ötük letartóztatását a Szegedi Járásbíróság már el is rendelte.
Jelentős gazdasági hasznot hozhat a labdarúgó bajnokok ligája döntő megszervezése Budapestnek, mondta az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője a Kossuth Rádióban.
Németh Viktória kiemelte, a főváros nagyjából 50-60 millió euró közötti bevételt érhet el a BL döntő napján, a szállásadók mellett a vendéglátás és a kiskereskedelem is sokat profitál a sporteseményből. Az ideérkező szurkolók a felfokozott hangulat miatt csak nem háromszor többet költenek, mint egy átlagos turista, tette hozzá az elemző, aki szerint az esemény az ország képépítéséhez is nagyban hozzájárul.
Akár 400-450 millió ember is bekapcsolódhat a BL döntőnek a közvetítésébe, és most már nagyon fontos a közösségi média, illetve az, hogy kis videókat feltesznek a különböző platformokra, és ezeken keresztül pedig hatalmas nagy nézőszámokat lehet produkálni, ami tovább viszi ennek az eseménynek a hírnevét, illetve azt, hogy erre Budapesten került sor. De fontos az is, hogy a Hősök terén a turisták le tudnak fotózkodni a trófeával. Ez megint egy nagyon jó országimázs és egy országkép szó szerint is.
Nem hirdetnek sztrájkot a budapesti BL döntő hétvégéjére, közölte az Országos Taxis Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban. Az egyik érdekképviseleti szervezet korábban tüntetést helyezett kilátásba a fővárosban. A taxisok a rögzített hatósági ár további fenntartását követeli.
Metál Zoltán elmondta, a tarifa 3 éve nem emelkedett, így érti az elégedetlenséget, ugyanakkor nem ért egyet a szolgáltatás felfüggesztésével vagy blokkáddal, szerinte a vitákat a tárgyaló asztalnál kell rendezni. A fővárosi közgyűlés ma dönthet az esetleges tarifa emelésről, mondta a szervezet elnöke, aki hangsúlyozta. A rögzített hatósági ár kiszámíthatóságot jelent az utasoknak. A dinamikus árképzés bevezetését a taxisok nem támogatják.
Ez a felterjesztés arról szól, hogy az ártörvény változzon és illeszkedjen ahhoz, hogy a hatósági árat rugalmassá lehessen tenni. Én azt gondolom, ez egy hosszú időszak, ez egy szakmai kérdés. Mindenféleképpen egyeztetni kell erről a kormányzattal, a szakminisztériummal és az érdekesetekkel közösen, de egy biztos, hogy az elmúlt 13 év bebizonyította, hogy amikor az utas tudja, hogy mennyibe fog kerülni a viteldíj, az egy biztonságot jelent számára.
Fokozott rendőri ellenőrzést tartanak mától Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt.
A vasárnapig tartó akció a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe.
A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni, bográcsozni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Győr után torlódás alakult ki a munkaterületnél, szintén a főváros irányába, a Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben a külső sávban lassabb haladásra készüljenek. Az M2-es autóúton Vác térségében fenntartási munkák miatt a 42-es és a 41-es kilométer között mindkét irányban torlódik a forgalom. A 11-es fő úton Szentendre belterületén 3 autó ütközött, a 19-es kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Árokba hajtott egy autó az 51-es főúton Áporka térségében. A 34-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Kőbányai út felé a Vajda Péter utcánál. Csak a belső sáv járható. A Vajda Péter utcában mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál mindkét irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
Ez volt a Krónika 10-kor. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Balog Tamással. Viszont hallásra.
Műsorajánlat.
Királypuccsok Magyarországon 1921-ben.
Már érvényben volt a Habsburgokra vonatkozó törvény, ami kitiltotta a Habsburg dinasztiát Ausztria területéről, de Károly ezt kijátszotta, ezt a tilalmat, és vonattal érkezett át Ausztrián egészen Szombathelyre, ahol egy egészen szürreális jelenet bontakozott ki, hiszen a király este jelent meg Mikes János gróf püspöki palotájában, ahol maga püspök sem hitte el, hogy miért kéretik le a kapuhoz, és hát kiderült, hogy a király tért vissza.
Az este a házigazda Babuth Zoltán hadtörténész, vendége Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutatóintézet és Levéltár tudományos főmunkatársa. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
A római határvonal és a középkori vár emlékei, az egykori vízimalmok meséje és a több mint 200 éve működő kékfestőműhely eszközei, a habánkerámiák törékeny varázsa és a különleges müzsi népviselet története, kerékpáros kalandok, madárles és horgász élmények a romantikus Hold-Duna ágon, Dolna természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balog Tamás.
4:11 van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, és ahogy ígértem, a bodzáról lesz szó, amely az egyik legsokoldalúbb hazai gyógynövényünk, amelynek virágát és érett termését évszázadok óta használják. A májusban és júniusban nyíló illatos fehér virágtányérok nem csak gyógyhatásukról ismertek, de remek immunerősítők, és a magyar konyha is előszeretettel használja. A hazánkban elérhető bodzafajtákról és feldolgozási eljárásokról is beszélgetünk hamarosan, most azonban hallgassuk meg López Brigitta interjúját, Kovács Ferenccel, a Budapest Marriott Hotel vezető séfjével beszélgetett arról, hogy milyen formában találkozhatunk ételeinkben a bodzával.
Ugye a bodza felhasználásakor sokan azt ismerik, hogy például szörp készül belőle, vagy mondjuk lekvár, de a gasztronómiában is használják. Milyen formában?
Desszerteknél szoktuk palacsintatésztában kisütni, bőolajban, és desszerteken egy jó dekorációt mutat, vagy illetve egy spárgás étlapnál, mert ugye nagyjából a spárgával van egy szezonban, meg az eperrel a bodza. A bodza megy a spárgával is, édesben, sóssal is. Szoktuk salátákra rátenni kisütve, szirupokként, szörpként és ilyen dekorációként használni.
Itt a szállodában megjelenik ezek közül valami a vendégek részére?
Természetesen mindig van egy szezonális étlapunk, amire csak arra figyelünk, hogy a szezonális alapanyagok jelenjenek meg, mint az eper, a spárga, később a cseresznye meg a barack. Most bodza volt májusban a legfőbb alapanyagunk, abban volt bodzás desszertünk, szorbé, illetve egy salátán volt, egy spárga salátán, ahogy mondtam, bodza.
Említette, hogy mindenféle fajta étel készül itt bodzából. Itt egy látványkonyha van, viszont hátul készülnek, ugye ezek az ételek? Ezeket önök készítik?
Természetesen van egy 8 fős cukrász csapatom, és ők mindig megkapják a nagy szállítmány bodzát, spárgát, epret, és akkor készítenek belőlük lekvárokat, szörpöket, szószokat, azért, hogy ugye télen is, vagy illetve késő ősszel is meg legyenek ugyanezek az alapanyagok nekünk.
És ezek az alapanyagok minőségi helyekről kerülnek beszerzésre, ha jól tudom.
Természetesen minőségi helyekről, beszállítókkal dolgozunk, megbízható beszállítókkal, akik visszavezethetően őstermelőktől szerzik be ezeket az alapanyagokat.
Hogyha egy kicsit elvonatkoztatunk a bodzától, és mondjuk kitekintünk más növények, virágok felé, akkor mi az, ami megjelenik a konyhában?
A mi konyhánkon, ugye ez egy magyaros konyha, nyilván a levendula olykor-olykor desszertben, én mondjuk eléggé kedvelem a levendulát, dolgoztam Dél-Franciaországban, és ott ugye néha még a ratatouille-ba is tesznek levendulát, illetve a rózsa, ami ugye a közel-keleti gasztronómiának egy erős fűszere, vagy egy illóolaja, de ételekben is nagyon sokban előfordul a rózsa. Én azt gondolom, hogy nagy mennyiségben, mint mi is, ugye egy nagy piacvezető szálloda vagyunk, ez nem annyira elterjedt egy szállodában, én azt gondolom, hogy ezek Michelin csillagos és fine dining étteremben viszont igen, ad egy extra tárcsot a tányéron, szebb lesz tőle az étel, akár hogyha többet dolgoznak a virágokkal, kivonják belőlük az illőanyagot, illetve a színezéket, más módon is felhasználják ezeket a virágokat. Ugye az éghajlat nagyon nagy hatása van arra, hogy melyik országban, vagy melyik éghajlaton használják ezeket a növényeket, virágokat. Most elmegyünk Dél-Franciaországba, ugye az időjárás miatt a cukkininek gyönyörű virága van, amit felhasználnak. Itthon azért bejön az ősztél, ugye nem nagyon terem meg semmi, nem tudjuk használni. Mehetünk bárhova, melegebb éghajlatra, télen-nyáron teremnek a növények, a virágok. Sokkal nagyobb a választék, sokkal nagyobb a szabad keze egy séfnek, hogy ezeket felhasználja az ételekben.
A stúdióban pedig itt van már Bozsik gazda, szervusz, köszöntelek.
Szervusz Tamás, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Nem érkeztél üres kézzel, egy nagy doboz palacsinta, nyilvánvalóan bodzás palacsinta, nem ezzel kezdünk, csak hát ezt nem lehet kihagyni, hogy leraktad ide mellém, és ilyen pavlovi reflexzel nekem azért a nyálelválasztáson nyilván elindult. Kezdjünk azzal, hogy milyen hazai bodzafajták vannak.
Igen, alapvetően három bodza fajta kör van. Ugye az egyik a fekete bodza, amelyik ugye jó termetes, akár fává is meg tud nőni. A másik a gyalogbodza, amelyik kis túlzás, ilyen apró forgószerű növény. A harmadik a fürtős bodza, aminek más színűek a bogyói, rózsaszínre érik be, nem feketére. A gyalogbodza és a fekete bodza, az, a fekete bodza értelemszerűen feketére érik be, de a gyalogbodza is. Nagyon érdekes volt, a Kertészeti Egyetemen együtt dolgozhattam dr. Sipos Béla Zoltánnal, a hazai bodzakutatás nagymesterével, és nagyon érdekes egyébként a bodza, mert őshonos Magyarországon, és csodálatos fajták vannak, ugyanúgy, mint a vörösbor szőlőnél, hogy van, amelyiknek csak a héja fest, van, amelyik festőlevű is, tehát hogy a bogyó is fest, de van olyan, hogy csak a héja fekete és belül fehér, vagy ilyen fehéres. Nagyon érdekes, és az külön érdekes, hogy mikor Magyarországon őshonos, végül is senki nem szelektált, ugye a nemesítésben, fajtakutatásban dolgozhatta, és Magyarországon senki sem szelektálta a bodzát, és az külön a sors fintorolja, hogy egy osztrák bodza, a Hasberg nevű fajta van a magyar fajta jegyzéken, magyar nemzeti fajta jegyzéken, pedig valahogy nem látták, akkor valószínű, hogy nem volt olyan jelentősége a bodzakutatásnak eleve, mert hogy egyetlen egy dolog volt, hogy a szabadon növő és érő bodzát begyűjtötték, és akkor kész. Tehát semmi, hogy növényvédelem, meg ültetvényben, meg tápanyag után pótlás, öntözés, hanem ahol jól érzi magát a bodza, ott gyűjtik, akár a virágját, akár a termését, és akkor ugye nincs vele semmi költség, csak a szedési költség van, ami amúgy is meg lenne az ültetvényben is.
Igen, igen. Melyik mérgező? Ugye van egy ilyen tévhit, nem tévhit?
Igen, igen. Nagyon sokat keresgéltem én is, de hát ugye Sipos tanár úr szerintem az ő tanítását érdemes követni. Tehát egyrészt, hogy van benne valóban egy Sambu-Nigrin nevű vegyület, ugye Sambucus nigra, az a fekete bodza, ugye nigra, fácia, negra, nigra, és akkor ez a Sambucus, tehát a Sambu-Nigrin nevű vegyület, amik mindegyik bodzában benne van, de nem mindegy, hogy milyen mértékben. Benne van a fekete bodzában is, de hőhatásra ez szerencsére elbomlik. És benne van a gyalogbodzában is, de szerencsére ott is elbomlik. És tanár úr mondta, hogy ugye, mert a bodzának az egyik jó hatása, hogy a székrekedés gátló hatása, és tréfásan úgy mondta tanár úr, hogy teljes kiőrlésű bodzalekvárt készítek, tehát ugye most a virágok világa van, de ugye augusztusban már éri, tehát hogy ledarálta úgy, hogy a magját is megőrölte, és a magban lévő olajok is, és hogy tényleg az, hogyha valaki székrekedéssel küzd, az nagyon megoldja, és mivel hőhatásra elbomlik, ezért nem fejti ki ezt a mérgező hatását, ami ugye ijesztő, és tanár úr utána is kérdezett orvosoknál, hogy ez mit jelent, hogy mérgező, és nem úgy kell elképzelni, mint a gyilkos galócát, hogy megesszük és végünk van, hanem hogy hasmenést és hányást okozhat, és ugye a hidegen elkészített bodzavirág ivóleveknél is ez veszélyt jelent, hogy az arra érzékenyeknél hasmenést, hányást okozhat. Ugye egy megosztó növény nagyon jellegzetes, markáns illata van, és Somogyi József tanár úr híres páratmester mondta, hogy a bodza pálinka is egy nagyon különlegesség, akár hungarikum is lehet, de nagyon megosztó, ugyanúgy, mint a fekete ribiszke, hogy nagyon jellegzetes, hogy a fekete ribiszkére is mondják, hogy poloska ízű gyümölcs. Tehát van, aki nagyon kedveli, van, aki kevésbé. Hát ugye a rómaiak ezt megfejtették, ezt a talányt már régen, hogy az ízléseken ne vitatkozzunk. Aki szereti, fogyassza, aki nem szereti, az ne fogyassza.
Vibren írták, hogy vajon a virágján kívül a bodzának a levele is tartalmaz gyógyhatású anyagokat? Én úgy tudom, hogy az állattenyésztésben a legyek elűzésére használták, mert egy nagyon keserű illata van, amit állítólag a rovarok nem kedvelnek.
Igen, tehát ugyanúgy, hogy nagyon finom bodza szörpöt akarunk, ugye ez gyógyszörp, egyébként a felső légúti betegségekre jó, tehát nem csak szörp, hanem tényleg egy gyógyital, és ugye, hogyha magas cukortartalommal készítjük, vagy magas érdesítőszerrel és hőkezeléssel, akkor eláll térre is, és akkor tényleg a megfázások ellen jó, de ott is, csak itt válaszolnék a levélre, hogy a levélben tényleg nagyon magas a hatóanyag, de a kérgéből is ilyen féregűző teákat főznek, de a virágnál is akkor lesz nagyon finom, és tényleg nagyon virágos illatú, és ez a jellegzetes markáns bodza zamatot el tudjuk kerülni, hogyha így leválogatjuk. Ugye a palacsintát is így készítettük, ha szabad most behoznom ezt, mert leválogattuk, igen, hogy leválogattuk a témát, hogy leválogattuk a virágokat, ugye arra a virágzati tengelyről.
Én szaglászom, erre mondja az angol, hogy interesting, tehát hogy érdekes, furcsa, meg fogom kóstolni,
igen,
ígérem.
Igen, hogy érdekes, furcsa, különleges, és mondom, tényleg megosztó, valakinek bejön, valakinek nem. Ugye a reszelt almás palacsintához hasonló ez, hogy csak a virág van benne, a virágot így bele lehet keverni a palacsintatésztába, és úgy hagyományos palacsinta sütőbe kisütni, mert van egy másik technológia, érdekes, hogy Nagybörzsöny térségben, a Börzsöny-hegységben ott ezt gyakorolták a régiek, hogy az egész tányért belemártották palacsintatésztába.
Én ezt ismerem.
Ezt ismerem.
Igen, és igen, forró olajban
kisütötték. Igen, de akkor ugye legalább 5 centi nagy olajtartály kell, vagy serpenyő, de jó fölöntve, hogy meg tudjon sülni.
Bizony, na hol szedjünk bodzát? Nyilván forgalmas utak mellett nem a legjobb döntés.
Igen, ugye most már ugye te szakértője vagy a motorizált egységeknek, hogy ugye most már ólom nincsen a benzinben, vagy a gázolajban, dízelben, de ugye azért az nem előnyös, hogyha ilyen koromlerakódások vannak, tehát érdemes mindig, csak ugye az, hogy az ember az út mellett látja meg, hogyha nem tudja, hogy hol vannak jó bodzalelőhelyek, de ha tudja, akkor érdemes azért messzebbről begyűjteni.
És ha a kertünkben szeretnénk bodzát, akkor hogyan ültessünk? Mi a gondozása?
Igen, tehát ugye ezt a Hasberg nevű fajtát, ez mi a nemzeti fajta jegyzékünk, a rajta van, ezt forgalmazzák a faiskolák, faiskolai árudák, tehát így meg lehet venni, illetve nagyon könnyű egyébként szaporítani, akár tőosztással is, vagy dugványozással is, tehát hogyha találunk egy olyan bodzát, mert találhatunk bárhol a vadonban, ami megnyeri tetszésünket, akkor abból tudunk szaporítanyagot is végül is szedni, ha bár mondjuk, ugye ez olyan, mint a medvehagymánál, hogy azért, ugye ezt tudni kell, hogy magánerdőből vagy nem, hogy tehát azért ne sértsünk törvénykövetőek legyünk.
Mikor szedjük ezt, hogyha van rá lehetőségünk, és mi a következő lépés? Klasszikus gyökeresztetési módszer?
Igen, tehát mondjuk a tőosztás, tehát ugye a tősarjakról is szaporodik, tehát egy-egy tősarjat kiásni, ugye az októberben érdekes, amikor a lombhullás ideje van, akkor nagy valószínűség, hogy egy gyökeres tősarjat el tudunk ültetni, és akkor tényleg ez nagyon erőteljesen, vitálisan nő, és egy tővel is boldogok lehetünk. Az viszont árnyoldala, hogy a fekete bodza levéltető nagyon szereti. Ilyenkor, amikor gyűjtjük a virágokat, akkor is érdemes nézni, mert van egy bokor, és némely virágon van, hemzsegnek ezek a fekete tetvek, a másik meg tényleg teljesen érintetlen.
Minden évben meglepi a bodzabokrot nagyon apró fekete tetű, ebben a pillanatban jött SMS-ben, mivel védekezhetünk?
Igen, tehát csak a hatóanyagot mondhatom be a reklám miatt, hogy ne sértsem, acetamiprid. Ez az egyetlen felszívódó rovarölőszer van, virágzás után lehet használni, és annak olyan a élelmezés egészségügyi várakozás ideje, hogy ugye augusztusig nem tart ki, tehát hogy nem fogjuk megmérgezni mondjuk, hogyha bodzát akarunk gyűjteni, és bodzalekvárt akarunk csinálni mondjuk augusztusban.
És Bozsik gazda mit szokott készíteni belőle? Ivólevet, szörpöt, lekvárt?
Én most sajnos nem hoztam ivólevet. A palacsintára fókuszáltunk, és ezúton is köszönöm a házasszonynak, hogy ezt elkészítette. Mondom, hasonlóan ő ezt a metódust választotta. Ők sütöttek korábban, így ahogy mondtad ezzel. És hát tényleg Brigittának ez a remek összeállítása, ugye itt az ételről, italról, hogy hogy lehet felhasználni, minden elmondott ez a remek séf, és a jó kis beszélgetés. Úgyhogy én a szörp irányába szoktam elmozdulni, mondom, olyan gondolattal is, hogy ez gyógyital, tehát térren megőrizve, akkor felső légúti betegségek ellen gyógyító hatású.
És a három bodza fajtából melyiket javasolja Bozsik gazda? Melyiket érdemes otthoni?
Én a fekete bodzát, ugye ellentétben Sipos tanár úrral, mert megkockáztatta a gyalog bodzát is, de tényleg az nagyon, bocsánatot kérek, ha így mondom, idézőjelben, nagyon patkányízű, tehát az aztán annyira borzalmas, tehát ugye ez a jellegzetes bodza is, de az tényleg...
Amit az orrunkban érzünk.
Igen,
ahogy,
igen ugye, hogyha megdörzsünk egy bodzával, de a gyalog bodza az sokszorosan felülmúlja a fekete bodzát.
Hogy miket tudtunk meg. Nagyon szépen köszönjük Bozsik gazdának, és ha van kérdés, akkor bátran tegyék fel 06 39 666. Köszönjük szépen, hogy a bodzák világában kalauzoltál minket.
Én is nagyon szépen köszönöm, szép hétvégét kívánok.
10:30 van, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek, az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni, a tüzet azóta eloltották. A romániai Galacot ért orosz drón támadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritást vállal Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. Több súlyos közúti baleset is történt reggel. Itt a sofőr gázolt el egy nőt és gyermekét egy kijelölt gyalogátkelő helyen Győrben. A baleset után a sérülteket kórházba vitték, a helyi férfit pedig előállították, miután az alkohol szonda pozitív értéket mutatott nála. 60-ban egy menetrend szerint közlekedő autóbusz ütött el egy idős nőt, aki súlyosan megsérült. Mentőhelikoptert riasztottak hozzá, végül mentőautóval vitték kórházba. A cigány kultúra megismerését segítő gyermeknapi programot tart vasárnap a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film rajzfilm stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. Sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Gyakran kell élénk széllökésekre számítani. Napközben 22-27, este 17-22 fok lesz. A híradást Bánáti Bence készítette.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Balogh Tamás. A Balaton Magyarország legnépszerűbb nyaralóhelye. A tavalyi évben is közel 3,5 millió vendég töltötte éjszakáit valamelyik szálláshelyen. A tó környéke rengeteg élményt kínál minden korosztály számára. A vízisportoktól kezdve a túrázáson, kulturális programokon át a gasztronómiai élvezetekig. De a nyüzsgő éjszakai élet, fesztiválok, kiállítások és koncertek is mind garantálják a tartalmas időtöltést. A repertoár tehát széles, és az előrejelzések szerint az idei szezon főként a fenntarthatóságra, a digitalizációra és a magasabb minőségű szolgáltatásokra fókuszál majd. Hamarosan ezzel a témával várjuk Önöket. Előtte azonban első vitorlás élményét a Balatonon 4 évesen élte át. Egyetemi tanárként tanítványait sokszor elvitte túrázni, kerékpározni. Bár az élet elsodorta a magyar tenger mellől, felnőttként sem mondott le a tó által nyújtott látványról, és bár 80 éves, minden évben 12 éves unokájával teljesítik a Pelzó túrázó kupát, fáradalmaikat pedig balatonalmádi nyaralójukban pihenik ki. A Balaton iránti szeretetéről Nagy Bálintnak Csemez Attila volt táj- és kertépítészmérnök mesélt.
Mikor szeretett bele igazán a Balatonba? Ez a kertészmérnök és a tájépítészi munkához, vagy esetleg a tanuláshoz volt köthető?
Kisgyerekkorom óta nagyon szerettük a Balatont, de később kirándulni jártam Balatonátuszáson, öbölátuszásokon, Füszfői és a Tihanyi folyamatosan több mint 20 éven keresztül aktív tagja voltam. Rengeteget kirándultam, kirándulok, kerékpározunk a Balaton körül, és az utóbbi évtizedekben lehet mondani, hogy leginkább a 71-es úttól a felvidéki rész az, ami még csirájában hordozza a korábbi, kevésbé befolyásolt Balaton felvidéki látványt.
A Balaton felvidék akkor ezek szerint a kedvenc?
Úgy van. Egyértelműen a csodálatos vulkáni kupok olyan szemet nyugtatók, hosszú látványok, kapcsolatokat adnak. Úgyhogy ott az ember szívja be magába a tájképet és élvezettel figyeli, tehát ezt nagyon kedvelem. Elég sokat túrázunk a felvidéken, minden évben a Pelzó kupát csinálnak, az hasonlóan 8-10 túrát jelent. Érdekességként hadd mondjam, az füredi ősz az Balatonfüredről indul, fölmegy a Tamáshegyre, és szeptember végén, na most általában ha augusztusban nincs eső, akkor lángol a sok cserszömörce, annyira piroslik a hegyoldal. Tavaly augusztusban volt eső, smaragdzöld volt minden. Tehát ezek a nüanszok, hogyha az ember minél jobban megismer egy adottságot, egy tájrészletet, egy tájképet, annál inkább saját magának érzi. Hát én is így vagyok a Balaton felvidékkel.
Melyek azok a pontok, amiket tájépítészeti szempontból mindenképpen meg kell nézni?
Hát én a Tanúhegyek nevű teljesítménytúra nyomvonalát tenném első helyre. Azt a 90-es évek elején csináltam először meg. Badacsony-Tomajból indul, át megy végig a Badacsonyon, utána fel a Szigligeti várba, aztán Szentgyörgy-hegyen keresztül Kulcsosház, fel a Csobáncra, onnan Tóthi-hegyen keresztül, mivel hogy november végi túrom a sötétbe a Gulácsra, és úgy be Tomajra. Na most ezt a 6 hegyet megnézni, és mindig látni a többit, szóval ez egy olyan élmény, amit mindenkinek ajánlok, hogy minél előbb, és minél többször tekintse meg, járja végig.
Van esetleg önnek olyan titkos, de megosztható helye a Balaton környékén, ami a természet megfigyelésére a legalkalmasabb az ön számára?
Furcsa lesz, amit mondok. A Tihanyi félszigetnél az Ófalú zsúfolt, a Rév zsúfolt, de hogyha a Csúcshegyre megy az ember, vagy az Őrtorony felé, alig mennek emberek. Szóval már egy ilyen viszonylag nagy, zajos, felkapott résztől néhány száz méterre, egy kilométerre teljesen megváltozik minden.
A stúdióban pedig vendégünk Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Fenntarthatóság, digitalizáció, magasabb minőségű szolgáltatások, ez nekem valahogy azt jelzik, hogy a Balaton még nagyobb léptékben fejlődik az elmúlt évekhez képest. Jól gondolom?
Egyértelműen így van, a Balaton turizmus az elmúlt években egy valódi paradigma váltáson ment keresztül. A klasszikus egy szezonra, nyári főszezonra épülő turizmus átalakult, és azt lehet mondani, hogy a régió rohamos léptekkel halad a 4 évszakos turizmus irányába. Egyértelműen látszik, hogy van erre igény, és a szolgáltatók is hozzáálltak ehhez a gondolkodásmódhoz. Elsősorban a hétvégékre koncentrálva nyújt nagyon színvonalas és nagyon-nagyon sokrétű programot. A digitalizáció is egy nagyon dinamikusan fejlődő része ennek a turisztikai szektornak. Itt úgy érzem, hogy még sok mindenben kell előrelépnünk, de látszanak azok a folyamatok, amelyek előremutatóak, látszik, hogy az online foglalási rendszerek azok elég jól kiépültek, az előre megvásárolható online elérhető jegyek kézben vehetőek. A fenntarthatóság a másik kérdés, amit említett. Készült egy komoly tanulmány a Google részéről, ez a Power of Travel 2050, ugye ez egy 2050-re mutatja meg, hogy hova fog kifutni az ő véleményük szerint a turizmus, és azért is emelem ezt ki, mert ma a világon azt gondolom, hogy legkomolyabb adatbázissal a Google rendelkezik, és komoly szakemberek dolgoznak, és elég jól predesztinálták eddig is, hogy mi fog történni. És ott egyértelműen elmondják, hogy az élmény alapú turizmus, valamint az olyan típusú longtail turizmus, a fő csapásirányoktól eltérő, nyugalmasabb, exkluzívabb turizmus fog előtérbe kerülni, amelyben a fenntarthatóság is fontos szerepet játszik.
A mesterséges intelligencia is egyre inkább teret kap a Balaton életében, de hogy kell ezt pontosan elképzelni? Miben tud segíteni a mesterséges intelligencia?
Vannak olyan részek, amelyeket már szerintem sokan ismernek, ilyen például a dinamikus árazás, amelyet általában nagyobb szállodák, komolyabb panziók alkalmaznak, ami figyelembe veszi a keresletet, figyelembe veszi az érdeklődők számát, a közelben megjelenő programokat, vagy éppen az időjárást, és ennek megfelelően alakítja az árakat. Vagy éppen egy olyan hiper személyre szabott ajánlások jönnek létre, és a chatbotok már nem egyszerűen csak ilyen robotikus gépi válaszokat adnak, hanem egyértelműen a személyre szabott, a korábbi keresésekre, az érdeklődési körre megfelelően.
Nagyon megtévesztő, nagyon, mert tényleg, mintha emberrel kommunikálnánk, annyira kifinomultak.
Így van, és az AI az egy olyan algoritmus alapján fut, amely megnézi, hogy az adatok rendelkezésre állnak ahhoz, hogy egyáltalán láthatónak minősítsen egy szolgáltatót. A legnagyobb ilyen adatbázis ma az a Google Business Profile nevű részt, mindenki számára elérhető, ingyenes regisztrációval, stb., hiszen ahhoz, hogy egy AI láthatónak lásson minket, ahhoz ezekben az adatokat ki kell tölteni, megfelelően ott kell lenni, nyitvatartást, árazást, mindent föl kell tölteni, sőt, mi több, még válaszokat is kell adni a véleményekre. És ugye itt, amikor ez minden összeáll, és ez egybehangzik mondjuk a vállalkozás honlapján található adatokkal, akkor az AI már láthatónak gondolja ezt a szolgáltatást.
És erre már rájöttek a szolgáltatók, hogy hát, bizony nekik online térben is legalább annyira jelen kell lenni, mint a kis sütődében, vagy a konyhán, vagy a szobák előkészítésében?
Sokan rájöttek, de nem elegen. És itt jön be az AI ajánlhatóság, mert akkor még meg fogja vizsgálni az AI azt is, hogy ezek az adatok hitelesek-e, a vélemények alapján pozitívak-e a visszajelzések, a véleményekre a szolgáltató válaszol-e udvariasan, mondjuk akár egy kritikai észrevételre, vagy egy dicséretre is komplex válaszokat ad, és ennek alapján fogja eldönteni, hogy ajánlja. Tehát, hogyha megnézzük most, hogy működött mondjuk fél évvel, vagy háromnegyed évvel egy keresés, akkor mondjuk a Google kilistázott rengeteg ajánlatot. Ma az AI igénybevételével pedig komplett személyre szabott ajánlatokat kapunk. Na most ehhez van erre szükség, óriási a jelentőség, erre mindenkinek szeretném fölhívni a figyelmét.
És ha jól tudom, akkor az AI a mesterséges intelligencia segítségével reklámoztak is, mégpedig egy fagyit.
Igen, a Balaton fagyi a kampányában már 2 éve használjuk az AI grafikai képességeit. Ezzel is akartunk egy olyan figyelmet generálni, ami érdekességként és kuriózumként hívta fel erre a fagyira figyelmet. Nem szerettünk volna általános stockfotókkal vagy egyéb fényképekkel manipulálni, hanem úgy gondoltuk, hogy ha akár mondjuk egy Terminátor, rendőrök, vagy éppen egy UFO jelenik meg, akkor ez ilyen izgalmasabbá teszi, és azt tapasztaltuk különben a látogató számokat visszaelemezve, hogy vevő volt erre a közönség.
És ha az online térből egy picit kilépünk a vízpartra, akkor mondhatják azt sokan, meg mondják is, hogy magasak a lángosárak, algás a víz, alacsony a vízállás, sok a szúnyog. Mondjuk tavaly is hallottuk ezt jó néhányszor, ez rányomta a bélyegét a látogatottságra? Mert azért, ha vendégészakák számát nézzük, ahogy említettem is, közel 3,5 millió, az elég magas.
Véleményem szerint nem. Azt gondolom, hogy ez már egy olyan nagyon elcsépelt téma, ami már az inger küszöböt nem éri el. Természetesen biztos vannak olyan média felületek, amelyek ezzel a kattintásvadász célzattal leadják még mindig ugyanazokat a híreket, és ugye minden évben ugyanazt tapasztaljuk meg. Természetesen a vízszint az egy fontos kérdés, de arra a Balatoni Turizmus Szövetségnek nincs ráhatása, bár mi is imádkozunk azért, hogy sok eső essen, és hála Istennek most esett is valamennyi. De azt is látni kell, hogy volt időszak, amikor sokkal alacsonyabb volt a Balaton vízszintje, és akkor is megtalálták a hozzánk érkező vendégek annak a kiemelkedő, ilyen szigetes, lídós partnak az előnyeit. Én úgy gondolom, hogy most még komoly veszély nincs, de természetesen el kell gondolkodni azon is, hogy a jövőben hogyan tudjuk a vízszintet magasan tartani esetleg más forrásokból. Az algásodás egy sekélyvízi tónál előfordulhat, de tudni kell, hogy a balatoni strandokon rendszeresen zajlik vízmintavétel, és a balatoni strandok vízmintavétele alapján egyértelműen el tudjuk mondani, hogy a vízminőség kitűnő. Ha nem így lenne, akkor bezárnak a strandokat. Az árvaszúnyog helyzettel pedig, ami tavaly tényleg zavaró volt, azóta azért már a szolgáltatók is megtapasztalták, hogy nem hófehér, hidegfehér neonfényekkel kell csábítani a vendégeket, és köztük az árvaszúnyogokat, hanem megfelelő fénytechnikával, megfelelő légfüggönyökkel megoldható ez a kérdéskör, de természetesen ezzel is majd foglalkozni kell. Itt majd érdekes lesz a jövőben a Balaton kotrás, ugye az iszap eltávolítása, hiszen ott fejlődnek ezek a lárvák.
Innen folytatjuk mindjárt a beszélgetést, mert ugye a balatoni vendégek jelentős része kifejezetten a strandok és a vízparti élmények miatt keresik fel a tavat és a szálláshelyek választásakor, és a strand közelség a legfőbb szempont. De sokan kedvelik a családbarát környezetet, a sekélyvizet, a biztonságos játszótereket és a klasszikus strandételeket is. Az elmúlt években több balatoni strand is megújult, például növelték a zöld felületet, bővítették a családbarát szolgáltatásokat, mediterrán hangulatú homokos öblöket vagy éppen akadálymentes vízes blokkokat létesítettek. A támogatásoknak köszönhetően a fejlesztések az idei évben is folytatódnak, például Alsóörs és Keszthely is bővítheti strand szolgáltatásait. Ezzel kapcsolatban már is Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség főtitkárát kérdezem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mikor nyitnak a strandok idén?
Én a Balatonfüredi strandon láttam, aki már húsvétkor is a vízbe volt. Jelenleg közparkként üzemelnek a balatoni strandok, ami azt jelenti, hogy szabadon látogatható, belépő nélkül látogatható az összes balatoni strand. Vízimentés ugyan még nincs rajta, de a bejárók már legalábbis egy része a vízbe van, illetve a vízes blokkok már nyitva vannak a strandokon. A hivatalos nyitás az strandonként, illetve településenként eltérő időpontban van. Van olyan település, például Alsóörs, vagy akár Siófok, a nagy strand, ami már ezen a héten teljes üzembe kinyit, illetve fizetőssé válik, ott az összes szolgáltatás már megindul. Ugyanakkor például Balatonfüreden jövő hét végére tervezik a nyitást, de a legtöbb balatoni strandnál, ahol a nagy üzem igazán megindul, az a június közepe lesz.
Nyitás előtt mi mindennek kell rendben lennie? Mérnek vízminőséget, említett, hogy a lépcsőket le kell rakni, le kell nyírni a füvet. Nem is tudom, mi csak mindig oda megyünk, így a kész jóba, és jól érezzük magunkat.
Hát én azt hiszem, hogy ez a legszerencsésebb eset, hogyha tényleg így történik. A Balatoni Szövetség már 23 éve végzi a kék hullám strandminősítést, ahol a balatoni strandokat vizsgálja végig egyre bővülő szempontrendszerrel. Itt a nyitás előtt szoktunk kimenni, és gyakorlatilag egy rengetegféle szempontból nézzük őket, kezdve attól, hogy a sportolási lehetőségek milyen tárházát kínálja egy strand, de a családbarát szolgáltatásoknál is, például a játszótereknek a minősége, hogy több korosztálynak megfelelően árnyékoltak-e, ütéscsillapítás megfelele, de a járdák állapotától és a növényzet állapotától a virágosításon át nagyon sokféle szempontból vizsgáljuk őket. A vízminőséget azt a kormányhivatalok minden évben nyitás előtt ellenőrzik, illetve a strandok nyitvatartása alatt is több alkalommal szúrópróbaszerűen vizsgálatokat végeznek ezzel kapcsolatban.
Az árakban lesznek-e változások?
Hát a legtöbb strand egy minimális inflációt követésre hajlamos áremelést idén betett, de van olyan strand is, ami már tavaly megtette ezt a árkövetést ők nem emelnek, egy minimális változásra lehet általában számítani.
Egyébként a látogatók milyen strandokat részesítenek előnyben? Tehát milyen szolgáltatásokat? Mert ha én visszagondolok gyermekkoromra, ugye volt a strand, legyen víz, ez egy nagyon fontos dolog, nyilvánvalóan. Ha van csúszda, meg vízibicikli, akkor az nyert. Gondolom, hogy e fölé kell már azért licitálni a strandoknak.
Igen, a Balaton szerencsés helyzetben van olyan szempontból, hogy gyönyörű természeti adottsággal és a Balaton vízével rendelkezik, és ezen kívül a strandüzemeltetők megpróbálnak olyan attrakciókat betenni, ami egyedivé teszi a saját strandukat. Nagyon sokan a gyermekbarát szolgáltatásokra tették le a voksukat, ahol tényleg olyan játszótereket lehet találni a vízparton, ami minden korosztálynak kiszolgálja az igényét. Nagyon sok strandon megtalálhatók a vizes játszóterek, ami azon kívül, hogy a Balatonban lehet pancsolni, még egy külön élményt is tud nyújtani a csemetéknek. Ezek a játszóterek természetesen már árnyékoltak, hiszen a mostani időjárási viszonyok között erre szükség van, hogy napvitorlával, vagy akár növényzettel védjék ott a játszó kisgyermekeket. Nagyon szeretik a látogatók ezeket a homokos, úgynevezett lidós partszakaszokat, ahol tényleg azt a tengerparti élményt kapják meg, hogy besétálhatnak a homokos fövenyen keresztül a vízbe. Ugyanakkor olyan igényeket is ki tudnak szolgálni, ahol a mozgást, illetve az aktív életmódot kedvelők megtalálják a sportnak egy nagyon sok válfaját, és válogathatnak benne, akár a szabadtéri sportpályáktól, de a mindenféle fitness eszközök is megtalálhatóak a strandokon.
Amit én észrevettem, hogy egyre több helyen vannak ilyen úszós tégek, amire ugye be lehet menni, és ott is játszhatnak, sőt, van, amelyik ki van építve, tehát, hogy különböző felfújható, akár pálmafákkal, csúszdákkal, és a gyerkőcök reggeltől estig nagyjából ott vannak. Néha a szülők kihívják őket, bekenik naptejjel, aztán mehetnek vissza.
Igen, ez egy nagyon kedvelt élményeleme lett a balatoni strandoknak a utolsó pár évben. Egyre több strand, ahol még nincs, ez beszerzi. Például Vonyarcvashegyen is most idén egy óriási nagy úszós téget építenek ki, ezzel is tovább fokozva ott a különben sem kicsi választékát a strandon lehetőségeknek.
Nagyon szépen köszönjük Fabacsovicsné Kovács Krisztinának, a Balatoni Szövetség főtitkárának, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen. A stúdióban továbbra is vendégünk Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. A turizmus fejlesztéseknél az azért mindig egy kulcskérdés, hogy az ott lakók nyugalmát mennyire zavarják a turisták, vagy a fesztiválozók. Ezt hogyan oldják meg? Tehát mire figyelnek ilyenkor?
Ebben is hatalmas fejlődés volt, nagyon emlékszünk még sokan arra, amikor az első Balatonszánd Zamárdi volt.
Hát a csukott ablaknál ezt hallottuk végig, mindenhol.
Hála Istennek Keszthelyen is, tehát biztos, hogy onnan is átjöttek az emberek, de ez nagyon-nagyon sokat fejlődött, és azt láttam ott is, hogy a szervezők és az önkormányzatok ebben partnerségben dolgoztak, és ma már például a nagy fesztiváloknál kifejezetten figyelnek arra, hogy hogyan állítják be a színpadokat, ahhoz a hangtechnikát irányítottan szerelik be, hogy az oda sugározzon, ahol a vendégek
és
vannak.
Központilag szabályozható és lekapcsolható.
Igen, ez is benne van, és természetesen arra is figyelnek, hogy azt hiszem talán 11 óra után már eleve a nagy színpadokon nincsenek olyan nagy események, a másik, a kisebb színpadokon pedig lejjebb húzzák az irányított hangerőt, tehát ennek vannak ilyen lépései, és azért a Balaton körbe egy olyan 205 kilométernyi partszakasz, mögötte lévő településekkel is, amelyek most már ebben a hálózatosodásban részt vesznek, tehát mindenki meg tudja találni azt a helyet, ahol ő az ő igényeinek megfelelő kikapcsolódást, és ebben az esetben akár zavaró körülményekettől távol lévő opciót kaphat. Például Olaszországban milyen jól működik az agroturizmus, és Magyarországon, Balaton esetében ebben óriási potenciál rejlik, hiszen rengeteg ilyen típusú szolgáltatónk van, ezt abból is tudom, hogy például a Balatonfagyiában prioritásban vannak a helyi alapanyagok, tehát borászatok, sajtkészítők, különböző gyümölcsösök, levendulások, tulipánosok, amik mind-mind bevonhatók ebbe, és ezzel is lehet megosztani a vendégeknek a területi eloszlását, tehát magyarán figyelni arra, hogy ne legyen zavaró a turisták száma.
Nagyon-nagyon sok program van. Hol lehet legjobban tájékozódni? Tehát ha valaki már esetleg tervezi a nyarat, vagy csak a hétvégét?
Szívesen ajánlom a Balatoni Turizmus Szövetség oldalát, a nyitottbalaton.hu oldalt, vagy éppen a Destináció Menedzsment Szervezet oldalát, a visitbalaton365.hu oldalt, ahol rengeteg program, esemény, exkluzivitás, olyan interjúk jelennek meg, amelyek az inspirálódásban segíthetnek.
Önnek melyik a kedvence?
Hú, hát ez nagyon nagy. Én szeretem az aktív turizmust, tehát én szeretem a vitorlázást, szeretek túrázni. Én Somogyban élek, a déli parton. Én imádom azt a somogyi dombságot, ami ott körülvesz minket, azokat a hatalmas erdőket, csodálatos a vidék. De imádom azokat a koncerteket is, amik elérhetőek, akár egy jazz piknik, ami nagyon-nagyon jó hangulatú, vagy éppen a Kult kikötőnek a rengeteg színvonalas programját, de jó szívvel tudom ajánlani akár a Kishegyet is, vagy éppen Badacsonyt egy jó boros programra. Tehát szerintem ne legyünk olyanok, hogy mindig rántotust akarunk enni, tapasztaljuk meg, hogy nagyon széles a paletta ezen az asztalon, és próbáljunk ki minél több lehetőséget.
Próbáljunk ki. Nagyon szépen köszönöm Fekete Tamásnak, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökének, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
Köszönöm.
A stúdióban pedig itt van már Cifra Szilvia, hiszen hétvégén is országjáró. Szervusz, köszöntelek.
Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Hát bizony, hamarosan útra kelünk.
És merre?
Hát mi nem a Balaton partjára, hanem mi a Duna partjára hívogatjuk, legalábbis a Tolnai Dunai Holtág partjára, Tolna városába hívogatjuk az országjáró hallgatóit holnap 10-től és délután 14:30-tól. És hát azért, hogyha a Dunai Holtág, akkor egy ilyen nagyon romantikus természeti közeget kell elképzelni, ahol a horgászturizmus mellett azért a vízisportok is megférnek, például holnap sárkányhajó verseny lesz Tolnán, úgyhogy ebből is hozunk egy kis ízelítőt, úgyhogy a dob az fog szólni,
lesz egy jó üteme,
de emellett természetesen a település, a város kulturális értékeiről is beszámolunk, úgyhogy például harmonika muzsika is lesz, mert hogy Tolna ma már városrésze Mözs, valamikor ez egy önálló település volt, és Mözsön a német kisebbség az még mindig nagyon jelentősen számban jelen van, és ők például harmonika muzsikával kedveskednek majd nekünk, és megmutatják, és a képek segítségével a Facebookon majd meg is nézhetik a hallgatók, hogy milyen különleges a mözsi népviselet. Egyébként ez olyan, mintha egy kicsit ilyen holland hatással lenne a fejfedő a hölgyeken, tehát hogy ilyen nagyon különleges, számomra egy teljesen újszerű világot hoz a mözsi népviselet, úgyhogy erről is beszélünk majd.
És ugye fontos elmondani, hogy a Tolna szónak semmi köze az igéhez, hogy toll, erre talán ugye fel is kapják a fejüket. Hogy
igen, igen, ezt azért megjegyzik maguknak, hogy ez nem így van. A Tolna település név az egyébként visszavezethető a római kori időkig, mert Pannonia provincia határvonala volt Tolnán, és hát a római emlékeket ma már csak vissza tudják idézni, mindent elvitt a víz a feltételezések szerint, de valamikor ugye itt őrtornyok és határvonal volt, úgyhogy a település neve is magas partot jelent, egy ilyen benyúló partról van szó, tulajdonképpen egy ártérbe benyúló partról van szó, úgyhogy a Tolna település név az ehhez kapcsolódik, ehhez köthető, de azért vannak olyan különlegességek is, mint például a víz apropóján a textiliparnak volt nagyon komoly hagyománya, sejemgyára volt valamikor Tolnának, ugye a víz az is fontos, és ma még egy több mint 200 éve működő kékfestő műhely is van. Úgyhogy ezek a mesélő tárgyak a hozzájuk tartozó mesteremberrel érkeznek az országjáróba holnap.
Igen, és kerámiák, meg fazekas műhely is, ha jól tudom, bepillantotok, meg a nagy szívem csücske a magház, ahol azért őriznek csoda dolgokat.
Őriznek csoda dolgokat, egy bárkát tulajdonképpen egy újra építettek, vagy újjáépítettek a vízi hagyományokat felelevenítendő, az ott működik. Egyébként valamikor a horgász és a halász múlt is jelentős volt, és a bárkából is lehetett egykoron halakat vásárolni. Ezek ilyen különböző fakkokkal voltak leválasztva, és akkor a hajóból lehetett halat venni, és a bárkát egyébként a hajótestnek a két végében lévő légkamra tartotta a vizen. Tehát ez is egy érdekesség, erről a horgász-halász múltról is lesz majd szó, de hogyha már vízről beszélünk, akkor a szárazföldi élményeket se hagyjuk ki, ugye a hétvégén gyereknap lesz,
bizony.
Úgyhogy természetesen a gyerekekre is gondol Tolna város, hiszen Tolna város ünnepére, születésnapjára érkezik az országjáró, úgyhogy lesz itt lovaskocsizás, szalmabála, mászás és mindenféle gyermekkihívás, úgyhogy ebbe is egy kicsit a hangulatot legalábbis megmutatjuk az országjáróban.
Nem fogtok unatkozni, meg mi hallgatók sem.
Reméljük, hogy így lesz ez most is, és még jóféle tolnai halászlevet is fogunk kínálni déli
akkor
időben.
Előre jó étvágyat.
És
köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. És kedves hallgatóink, ez volt a Délelőtt, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztők López Brigitta és Nagy Bálint, a gyártásvezető Vancsok György, a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A hétfői délelőtt adásunkban arról lesz szó, hogyan ismerhetjük fel a toxikus embereket a környezetünkben. Vajon személyiségtípushoz köthető ez, vagy inkább egyfajta viselkedésmód? Ezt is megtudhatják, ha velünk tartanak. Most a Krónika után a Hely C. című műsorunk következik, én pedig búcsúzom, további kellemes délutánt, illetve hétvégét kívánok. Balogh Tamást hallották.